Tisztelt hallgatóság! A mai nap nem egy különleges helyről és különleges anyagról szeretnék beszélni, hanem négyről, de hát ugye a címbe csak egyet lehetett beírni, ezért csillagrengés a neutron kristályban. A közös jellemzője ezeknek az anyagoknak, amikről szó lesz, hogy egy, nem tudjuk őket laboratóriumban előállítani és vizsgálni, kettő, a csillagokban fordul elő, tehát csillagászoknak érdemes róla beszélni. Három, hogy ezek még mindig ugyanabból az alapanyagból vannak, mint az itt bennünket körülvevő közönséges anyag, mint amiről az előző adásokban is volt szó. Később hét múlva előkerülnek olyan egzotikus anyagok, ahol az alaprészecskék is, az alkotóanyag is más, mint a körülöttünk levő. Itt most még csak a szerveződése más az anyagnak, de a részecskéi ugyanazok. A csillagfejlődésről már többször volt szó itt az előző adásokon is, tehát ami ritka gázis porfelhőből indul ki a csillag, ennek a nagy része 75%-a hidrogén, 25%-a hélium, és a maradék, plusz-minusz apróságok, tehát tizedek, körülbelül 1%-a nehezebb anyagokból áll most már, mert a korábbi csillag nemzedékek beszennyezték az univerzumot. A nehéz anyag egy része atomos formában van jelen, más része pedig kisebb porszemcsékbe állt össze. Ezeket összehúzza a gravitáció, aztán ha elég nagy volt, akkor beindul a stacionális csillagműködés. Tisztességes csillag néhányszor 10 millió évtől néhány 100 milliárd évig működget, mint egy stacionáros kemence, majd lesz a részletekről szó, attól függ, hogy mekkora tömege. És ekközben belül a csillag belsejében van egy olyan anyag, amit a földi fizikusok nagyon szeretnének előállítani, ez a fúziós plazma. Annak idején 50 év, amikor először olvastam róla, akkor azt olvastam, hogy 10-20 éven belül meg lesz, aztán azt írták, hogy 5 év múlva meg lesz. Most eltelt 50 év, most megint azt lehet olvasni, hogy 50 éven belül meg lesz. Itt a közönségben vannak fiatalabbak, akik 50 év múlva szintén azt fogják olvasni, 50 év múlva majd meg lesz a fúziós erőmű. Mindesetre a csillagok ezt nekünk automatikusan nyújtják, és ez az anyag az egyik speciális fajta, amit meg fogunk vizsgálni. Mi történik a csillagokkal, amikor lejárt az életük, amikor a stacionális csillagműködésnek vége van? Az egyszerű fajok, mint a nap, szépen lassan kihűlnek, és átmegy a belsejük az anyagnak egy másik formájába. Ezt az objektumot hívják aztán fehér törpének, és ami benne van, az megint különleges és különlegesen érdekes anyagfajta. A nagyobb csillagok viszont mindenféle furcsa akkori krízisen mennek át, és a klimax után végül fölrobbannak szupernovaként, és a szupernova robbanás, mikor ugye az előző folyamatok millió meg milliárd éve kitartók, a szupernova robbanás néhány perce alatt a csillagban egymást váltják a különböző egyre furcsább anyagfajták, ezt a egyszerűség kedvéért egyféle anyagnak tekintjük, de majd a részletekről beszélni fogok, és ez olyan extra sűrű, gyakorlatilag úgy tekintető, mint egy nagy atommag, amikben közben nagyon furcsa magfolyamatok mennek végbe, és például energianyelő folyamatok mennek, míg az előzőek azok energiatermelő folyamatok voltak. Másrészt például úgy viselkedik, mint egy a csillagbesének egy darabja, mint viselkedne például egy 100 fényév vastagságú vaslemez, és elnyeli a neutrinókat, meg hasonló disznóságokat produkál. Miután a szupernova fölrobbant, tehát letelt ez a néhány másodperc, akkor ennek a csillagnak a maradványa átmegy, attól függ, hogy mekkora, neutron csillag, ezek fekete lyuk állapotban. A fekete lyuk, akkor majd egy külön előadás szól. A neutron csillag az a újabb fajta anyag, pontosan ami a neutron csillag belsejében van, amiről szintén még sokat lehet beszélni. Tehát a neutron csillag belseje az a következő anyagfajta, amiről itt szó lesz. Most ahhoz, hogy ezeket az anyagokat meg tudjuk vizsgálni, át kell tekintenünk a csillagok működését meg életét. Ugye itt főleg csillagászok vannak, tehát sok csillagot láttak, de azért időnként nem árt, hogyha a csillagok belsejéről is beszélünk. A csillagászat egyik alapvető tapasztalata, hogy a univerzumban az általunk ismert anyagnak a nagy része nagyjából egyforma tömegű kupacokban van rendelve. Tehát a csillagok nagyjából egyforma tömegűek. De a csillagok mérete az rendkívül különböző, 10 kilométerestől 100 milliárd kilométeres átmérőig terjed, még a nagyjából akkora, mint a napé, plusz-minusz egy nagyságrend. Tehát durván szóval azt mondhatjuk, hogy minden csillag 10 az 57. darab protonból áll, és az 57 helyére lehet írni 56-ot vagy 58-at, de 60-at vagy 50-et már nem, mert az már nem csillag. Ami túl kicsi, az bolygó, vagy valami ilyesmi, vagy gázfelhő, és nem gyullad be benne a magfúzió, ami túl nagy, az viszont instabil és szétesik. Egészen megdöbbent, hogy ez a 17. számot, ezt le lehet vezetni atomfizikai alapon. Hát az egy külön előadás lenne, és abban már sok képlet is lenne. Miből kell összekutyulni? A gravitációs állandóból, a fénysebességből, Planck állandókból, amik ugye az alapvető folyamatoknak a állandói, valamint a proton tömegéből. Ezekből lehet kombinálni egy olyan számot, csak úgy durván mondom, G-szer M négyzet per H vonás minusz 3 kettedik hatványa. Ez adja meg azt, hogy mennyi a csillagot alkotó részecskéknek a száma. Most nyilván csak nem úgy jön ki ez a szám, hogy az ember hasára csap és próbál produkálni egy ekkora számot, hanem van emögött egy kvalitatív elmélet, amit ha az ember nagy számítógépekkel piszkálja tovább a játékot, akkor pontosság kvantitatívá is lehet fejleszteni. De az a megdöbbentő, hogy annélkül, hogy a matematikai részletekbe belemenne az ember, egészen egyszerű fizikai feltevések alapján ki lehet számítani, hogy mekkora objektumnak kell lenni egy csillagnak. Pontosabban kapunk egy alsó és egy felső határt. Alsó határt abból lehet kiszámítani, hogy mekkorának kell lenni egy gázfelőnek, ami ha összehúzódik, akkor a belseje felmelegszik, és olyan meleg lesz benne, hogy begyulladjon a magfúzió. Itt ezen a fólián itt vannak a részletek, meg mindenféle matematikai képletek, de ezt most inkább nem mutogatom. Az jön ki, hogy körülbelül 0,2-0,3 szerese a nap tömegének. Tehát ezekből az atomfizikai konstansokból jön ki egy becslés arra, hogy mi kell ahhoz, hogy beinduljon a magfúzió. Ebben például olyan típusú modellek, olyan típusú fizikai számításokat kell nagyságrendileg, tehát közelítőleg elvégezni, hogy például mekkora hőmérsékleten tud összetapadni a egymásnak szaladó két proton a csillag belsejébe. Itt vannak ilyen satszolgatások, nyilván a magfizikusok utána tudnak számolni a részleteknek, de a nagyságrendet meg tudjuk becsülni. És abból jön ki, tehát így ezeket az alapkonstansokat összerakva kijön az, hogy kb. 0,2 az a naptömeg, az az objektum, ami már be tud gyulladni. Lehet egy felső határt is készíteni, az pedig a gázfelők egyensúlyában. A gravitáció összehúzza, beindul a fúzió, akkor meleg lesz a hősugárzás, mindenféle kavarásokat csinál az anyagba, túl nagy objektumot a sugárnyomás meg egyébek szétvetik. Ebből kapunk egy felső határt, ami körülbelül nagyságrendnek 10-szeres a naptömegének. Az ember azt mondja, hogy micsoda szerencse, mert ugyanezek a számítások vezethettek volna arra, hogy 0,1 a felső határ és 2-szeres naptömeg az alsó határ, és akkor nem lenne átfedés a kétféle tartomány között, és pekünk ellen, akkor nem lennének csillagok. De az vigasztal, hogy akkor nem lennék itt, és nem beszélnék erről, tehát ez ugye senkit nem zavarna. Mindenesetre rendtelen szerencsés a dolog, hogy éppen van egy ilyen nagyjából egy nagyságrendi sáv, amiben létrejöhetnek a csillagok. Most a pillanatnyi elméletek szerint ugye az történt, hogy volt kezdetben a nagy homogén gázfelhő, amit az univerzum őstörténete hozott létre, erről majd a következő előadáson lesz szó. Majd kettővel ezután nem tudom, azt majd még kiszámoljuk. És ez a homogén gázfelhő később gravitációsan instabilá vált és szétszakadozott kisebb felhőkre. Máig vitatkoznak azon a elméleti emberek, hogy mi volt előbb, galaxis vagy csillag, tehát először nagy felhők jöttek létre, aztán azok tovább szakadozva hozták létre a kisebbeket, vagy először a kisebb objektumok, aztán azok összeálltak galaxisokká. Az elméleti fizikusok az első modellnek, tehát a nagy felhő tovább darabolódik, meg ennek drukkolnak, de hát a természetnek ez ugye nem számít, hogy mi minek drukkolunk, majd egyszer csak kiderül. Lényeg az, hogy ha túl nagy gázfelhők jönnek létre, azok az összehúzódás során tovább aprózódnak. Tehát van egy felső határ, ami egy objektumot már nem tud, egy ilyen kompakt objektumot, mint egy csillag már nem tud létrehozni. Most a gravitáció elkezdi összehúzni ezt az objektumot. Mi történik a gázfelhővel, hogyha összehúzódik, fölmelegszik? A melegedés következtében energiát sugároz ki. Figyelem, ez egy nagyon érdekes objektum. Ez egy negatív fajhőnyű anyagdarab. Közönséges anyagokkal mit történik? Mondjuk leteszek egy meleg téglát egy hideg mellé, hőcsere következtében kiegyenlítődik a hőmérsékletük. De minél kisebb a hőmérséklet különbség, annál kisebb lesz a hőátadás, tehát annál lassúbb a folyamat. Ebből azt ki lehet számítani, hogy exponenciálisan tart egymáshoz, ugye a grafikonra lerajzolom, az egyik csökken, másik nő, és végül közös ponthoz tartanak. Tehát lassan csökkennek, és elvileg csak a végtelen idő eltelte után fognak kiegyenlítődni. Ezzel szemben egy ilyen gázfelhő, ez negatív fajhőjű. Tehát az energia kisugárzás hatására nem hűl, hanem melegszik. Mert mi történik? Ugye gázfelhő belsejében rohangáznak az atomok, ez ad valami nyomást, és ez nagyjából egyensúlyba tartja az objektumot. De a hősugárzás hatására kimegy belőle az energia, ezért kisebb lesz a hőmérséklet, kevésbé fognak szaladgálni az anyagdarabok, ezért a gravitáció összehúzza, és ezzel fölmelegíti. Tehát a kisugárzás hatására melegebb lesz, egyre melegebb lesz. Végül, ugye mi történne, záros határidőn belül, hogyha megoldjuk a megfelelő egyenleteket, azért, hogy záros határidőn belül elérni a végtelen hőmérsékletet. Ez még egyszer előfordul a természetben, gyakorlatilag mindenhol, ahol a termodinamika és a gravitáció találkozik, ott ez az érdekesség megtörténik, a fekete lyukak is ilyenek, negatív fajhői objektumok. Majd erről részletesen fogok beszélni később. A fekete lyukak azok záros határidőn belül teljesen elpárolognak, és ez emiatt a negatív fajhő miatt van. Tehát nem exponenciálisan lassan, hanem egyre gyorsulva fog csökkenni a tömegük, és ki lehet számítani, hogy mennyi idő alatt, hát 10 a századikon év, de hát az is véges, az alatt szépen elpárolog az egész. Most a csillagoknak keletkezésénél viszont más a helyzet. Nő a hőmérséklet, és ugye formálisan az egyenleteket követve az jön neki, hogy véges idő alatt eléri a végtelent, miközben a mérete meg összemegy nullára, visszacsinálja az ősrobbanást. Nem ez történik, hanem egy idő után, amikor a csillagá váló gázfelhő elég kicsi lesz, akkor a belsejében begyulladnak a magfúziós folyamatok. És azok extra energiát adnak. Eddig csak azért melegedett, mert összehúzódott. Ott ettől kezdve viszont elkezd a belsejében egy extra energiaforrás üzemelni, ami hozzájárul a nyomáshoz. Részint úgy, hogy melegíti az anyagot, és az gyorsabban mozog, és emiatt lesz nagyobb a nyomás. Nagyobb objektumnál meg magának a belsejéből kiinduló sugárzásnak a nyomása is számít. Egy ilyen objektum végül egyensúlyba tud kerülni. Múltkor már rajzolgattam én egyensúlyi diagramokat. Az egyensúlynál ezt az alap ábrát kell figyelembe venni. Ez itt akkor ugye a bolygókról volt szó, most csillagokról, de a folyamat ugyanaz. Van egy ilyen gömbhéjszerű réteg, ebben vizsgálunk egy anyagdarabot. A nyomás az a sugárnak a függvény egy ilyen gömbölyű objektumnál. Erre itt alul hat az alapterület szorozva a nyomás ekkor erő. Fölül az itt érvényes nyomás szoroz az alapterület, de az lefelé nyomja. A kettőnek a különbsége az egy olyan erő, ami vinnél fölfelé. De az a különbség az egyensúlyt tart ennek az anyagdarabnak a súlyával. Mitől függ a súlya? Hát megint az alapterület szerint ez a kis réteg vastagság, ez a térfogat meg kell szorozni az anyag sűrűségével és az éppen érvényes gravitációs gyorsulással. Mitől függ a gravitációs gyorsulás? Az ezen a gömbhéjon belül levő összanyag mennyiségétől, a Newton törvényekből kiszámított, hogy mekkora itt a gravitáció. Ezt az összanyagot összpontosítjuk a centrumba, és annak a tömege szorozva a gravitációs állandó per ez a távolság négyzet megadja, mennyi itt a g, a gyorsulás. Mindezeket összerakva, és hozzá kell még venni egy dolgot, ami az adott anyagra vonatkozik, az állapot egyenletet, hogy függ össze a sűrűség és a nyomás. Ebből föl lehet állítani egy egyenletet, ami egy ilyen objektumnak az egyensúlyára jellemző. Ezt Arthur Eddington az 1910-es években megcsinálta. Onnan származik a híres mondása, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk magyarázni egy olyan egyszerű objektumot, mint egy csillag. És tényleg meg is magyarázta, miközben még nem tudta azt, hogy mi fűti a csillagokat. Modellje az volt, tehát egyrészt fölírta ezt a mechanikai egyensúlyt, másrészt fölírta a sugárzás egyensúlyát, hogy jön kifelé a sugárzás, aztán a felszínen kimegy a végtelenbe. Azt mondta, hogy van benn valami pontszerű energiaforrás, a fene tudja, hogy mi az, tényleg igaza volt, nem is számít, de az, hogy itt a csillag anyagában hogy terjed a hő, és hogy áll fel a mechanikai egyensúly, ezt részletesen tudta tanulmányozni, és ma is az ő modelljeit használjuk és számítgatjuk, csak annyi különbséggel, hogy van már valami konkrét elképzelésük arra, hogy honnan jön a belsejéből az extra energia. És persze azt is tudjuk, hogy attól függ, hogy mekkora objektum állt össze, mennyi lett ott a hőmérséklet a centrumba, attól függ az energiatermelés. Eddingtonnak erről nem volt elmélete, tehát őnek ezt empirikusan kellett illeszteni a csillagászati adatokhoz. És ebből a modellből le lehet vezetni a fősorozatot, majd mindjárt rajzolom, ugye a csillagászok ismerik a fősorozatot, a Hertzsprung-Russell diagramot. Egy ilyen egyszerű modell alapján kijön, hogy léteznie kell egy olyan összefüggésnek, ami a csillagok fényessége és hőmérsékletek közötti, tehát felszín hőmérséklet és a fényesség közötti kapcsolatot adja meg, az ezekből az egyszerű dolgokból levezethető. Most egy ilyen csillagnál mi történik? A belsejében folyik a magfúzió, megy kifelé az energia, és a csillag minden része nagyjából egyensúlyban van. Hát aki látott napkitörést, azt tudja, hogy az nem igaz, hogy a csillag minden része mindig egyensúlyban van, de ezek a kis helyi folyamatok, ezek elhanyagolhatóan rövid, és hát térben is kis kiterjedések, ahhoz képest, hogy a nagy objektum maga a csillag, az millió vagy milliárd évekig nagyjából egyformán viselkedik. Tehát a csillagot tekinthetjük konstans állapotú objektumnak, hát egészen addig persze, amíg el nem fogy az üzemanyaga. Ezért az első kérdés az, hogy miért fogy el az üzemanyag, és mi ez az üzemanyag, és mi történik a belsejében. akkor most a magfizikába kell kalandoznunk, ez azért is fontos, mert a későbbiekben is a magfizika játssza a főszerepet. Itt volt megint ez az ábra, hogy miért van egyensúlyban a csillag. Miért nem roppan össze? Az ember először azt kérdezi, hogy a gravitáció összehúzza az anyagot, akkor miért nem roppan össze? Azt mondjuk, hogy jó, persze ellentart a nyomás. De miért van nyomás? Miért van az anyagban nyomás? Na, ennek megint két oka van. Az egyik a hideg anyagban, például a közönséges szilárd testekben. Miért nem esik össze a szilárd test? Miért nem esem át itt a padlón meg egyéb ilyen apróságok? Ennek az oka a kvantummechanikában keresendő, a Pauli elv, amit mindenki tanult kémiából, hogy két elektron nem lehet azonos állapotban. Két atomot egymásba akarunk nyomni, akkor az elektron héjak egymásba hatolnának, és két elektron lenne ugyanott ugyanolyan jellegű állapotban, ezt a kvantummechanika nem engedi meg. Ez fizikailag úgy jelent meg, hogy amikor két atomot egymásba akarom nyomni, akkor fellép egy visszalökő erő. Ez olyan, mintha taszítanák egymást. De ez nem olyan, mint az elektromosság, hogy messziről is taszítják egymást, nem érdekes. De amikor közel vannak és egymásba akarnak hatolni az elektron héjak, akkor már igen. A kémia első közelítésben is bizonyos értelemben a magfizika is ahhoz hasonlít, mint hogyha bogáncsokkal dobálóznánk. Tessék elképzelni két bogáncsot, nincsenek föltöltve elektromosan, ezért amikor eldobom őket, akkor mennek egyenes pályán. Ha viszont bizonyos távolságban közel kerülnek egymáshoz, akkor azok a kis szöszökot rajta összeakadnak, összeérnek, és valamilyen bogáncs reakció megy végbe, vagy összetapadnak, vagy visszalökik egymást, vagy valami hasonló. Ugyanezt történik az atommagokkal is, és az atomok is. Első közelítésben elektromosan semlegesek. Amikor közelednek, akkor úgy beleszimatolnak egymás belső lelki világába. Mert ugyanis az atommag is egy ilyen objektum a mai tulajdonságunk szerint. Van az, amit hagyományosan magerőnek hívtak, ezt mi úgy mondjuk, hogy az erős kölcsönhatásnak egy ilyen maradék mennyire vállása. Kémikusok biztos szomorkodnak, amikor az ember azt mondja, hogy a kémia is az elektromágneses kölcsönhatásnak a maradéka. Az atomot az elektromosság tartja össze, atommag és az elektronok közötti vonzó erő, ott belül egyensúlyba kerül és létrehoz egy zárt, kötött egyensúlyi objektumot. Ennek a külvilághoz nincs sok köze. De amikor két ilyen találkozik, akkor kölcsönösen perturbálják egymást, beleszólnak egymás belső lelkivilágába, és beleszagolgatnak, és akkor ott a felszínen mindenféle effektusok vannak, mint a határvillangások, mert ezt hívják kémiának. Most ugyanez van a magfizikában is. Ez itt egy proton vagy neutron, tehát egy nukleon. Ennek a belsejében mai tudásunk szerint három kvark van. A kvarkok pontszerűek, csak hogy jobban látszan azért rajzoltam őket ilyen nagy bunkónak. A protonnak az átmérőjét azt tudjuk 10-15 m. Ezen belül van három pontszerű objektum, és nyüzsögnek össze-vissza rohangásznak. Ezen kívül vannak gluon nevű részecskék, amik olyanok, mint a foton. A foton az arra való, hogy közvetítse az elektromágneses kölcsönhatást. A gluonok arra jók, hogy az erős kölcsönhatást közvetítsék, és hát szemléletes az ember úgy képzeli el, mint hogyha az egyik kibocsátana, az egyik kvark kibocsátana a gluont, a másik elkapja össze, visszadobálják, és így az egész rendszer ebben van. Szemben az elektromossággal ennek a folyamatnak, vagy ennek a kölcsönhatásnak az egyik jellemzője, hogy nem engedi túlságosan messzire menni az objektumokat. Egy elektromosan összetartott rendszert, például hidrogénatomot szét lehet szakítani, elég nagy energiát adok az elektronok, elmehet a végtelenbe. A kvarkoknak végtelen nagy energiát kéne adni ahhoz, hogy eltávolodjanak egymástól. Mint hogyha olyan rugó lenne köztük, amit hogyha jobban meghúzom, akkor visszahúzza őket, nem lehetne elszakítani ezt a rugót. Most ez a sárgával rajzolt valami az. Az egy nagyon speciális tulajdonságú anyag, erről meg lehetne külön előadásokat tartani, mi több fogok is. Ez a hadron vákum. Tehát a vákumnak, vagy a világegyetem alapanyagának egy olyan speciális állapota, amivel tudnak terjedni a gluonok. A gluonok nem jönnek ki a proton belsejébe, tehát errefele nem lehet rajzolni ilyeneket. Ez megint szemben áll a közönséges elektromossággal, hogyha fotonokat is tudnának cserélni, a gluonoknak elektromos töltésük, vagy a kvarkoknak elektromos töltésük is van, tehát kibocsáthatnak elektromos kölcsönhatást leíró részecskéket, fotonokat is, de azok kimennek és mehetnek a végtelenbe, és mindenki látott már messziről jövő fotont. Gluont még senki sem látott, mert nem tudnak kijönni ebből a belsejéből. A vákumnak az az állapot, ami a protonon kívül van, az alkalmatlan arra, hogy abban a gluon terjedjen. Tehát ez egy speciális anyagfajta. Most mi van akkor, amikor két proton megy az űrben? Hát semmi közük egymáshoz, mint a bogáncsok. Amikor találkoznak viszont, akkor összeér a hadronvákum, és az egyiknek a gluonjai át tudnak terjedni a másikba, és ezzel a két kvark között kölcsönhatást tudnak létrehozni. És így az egészből létrejött egy bonyolultabb objektum, amit összetett atommagnak fogunk nevezni. Ez az alap folyamata mindenféle magfizikai folyamatnak, amiket aztán a csillagok produkálnak. A legegyszerűbb ilyen reakció az, hogy két proton összetapad. Legegyszerűbb objektumunk. Ez nem megy végbe a természetben, mert nyilván ez az egész folyamat nem olyan egyszerű, hogy lerajzoltam, hanem mindenféle extrákat kell utána számolni. Hát azért ennek az utána számolásnak valami egyszerűbb verziót meg tudom mutatni. Úgy lehet ezt az egészet szemléletesen lerajzolni, hogy egy effektív potenciált veszünk föl, két proton közötti távolság függvényében le lehet rajzolni, hogy mennyi az egyiknek a potenciális energia, helyzeti energiája a másiknak a közelében. Tehát az egyiket rögzítem, és a másikat közelítem hozzá. Messzire vannak, akkor a két proton érzi a Coulomb taszítást. Ugye a Coulomb taszítás az olyan, hogy minél közelebb vagyunk, annál nagyobb lesz az energiájuk, tehát maguktól távolodni akarnának, taszítják egymást. Ezért itt egy ilyen emelkedő görbét rajzol az ember. Ha csak ez lenne, akkor ezt így föl kéne húzni a végtelenig. Viszont a vonzó magerő az olyan, hogy szeretné, hogyha egymáshoz közelednének, tehát ott meg egy ilyen negatív gödörrel ábrázolható. A kettőt együtt kell lerajzolni, abból kijön egy ilyen típusú görbe. Mi vagy, ha végtelenből jön egy proton, jön, nek ennyi energiája van. A maradék, ugye a potenciális energia meg az összenergia közötti különbség az a mozgási energia. Jön erre, és fogy a mozgási energia, elfogyott. Mi történt? Megáll, és elindul visszafele, mint a földobott kő, elfogyott a mozgási energia, megy vissza, és akkor ellenkező irányba. Két proton közeledett egymáshoz, és a taszítás megállította, és visszaküldött. Észre se vett, hogy szeretné a másik vonzani, mert nem ment elég közel hozzá. Ha viszont elegendően nagy energiát adunk neki, akkor átrepül a potenciál gát fölött, és odaérkezik, és hopp, észreveszi, hogy őt vonzák. Mit jelent? Idáig csökkent a mozgási energiája, itt a minimum, és innentől hirtelen jó nagy mozgási energiá lesz. Ember azt gondolná, hogy akkor átrepül a protonon, és a másik végén kiszalad. Nyilván ez történne. De ha szerencsénk van, akkor amikor itt van, akkor fogja is ezt a hatalmas nagy energiát, kisugározza. Kisugározza például egy gamma foton formájában, az elviszi az energiát, és akkor ő beleesik ide a gödörbe, mert kevesebb lesz az energiája, és most már csak itt szaladgál, és innen meg nem tud kijönni, mert már nincs elég energiája, hogy kifelé is átmásszon ezen a potenciálgáton. Most ez, amit így elmondtam, ez már nem látszik, de ez tök ugyanaz, mint amit ezzel a szemletes képpel igyekeztem mondani, csak másféle leírása a dolognak. Ha neutron találkozik protonnal, akkor a különbség annyi, hogy ott nincs taszító potenciálgát. Hiszen a neutron elektromosan semleges, ott messziről egyszerűen nem veszi észre. Jön egyenletes mozgással, amikor közel vannak, akkor összekötöttetnek, ott így kéne megrajzolni a görbét. Na most felszabadult az energia, kibocsátott valamennyit ez az összetett rendszer, ezért az összerakott rendszernek kevesebb az összenergiája, mint az őt alkotó objektumoknak. Mind a két részecskének, amit összeraktunk, volt megfelelő M-szer C-négyzet energiája, meg volt még némi mozgási energia is, de az összetett objektumnak kevesebb, mert a kötés kialakulásakor ennyi energia elmegy. Azt, hogy mennyi energia megy el, azt le lehet rajzolni, és a kialakult objektumoknak az összenergiáját lehet ábrázolni, mégpedig ugye az atommagoknál egy alapvető paraméter az, hogy hány protonból áll, protonokból meg neutronokból, a proton számot azt szokták Z-nek rendszámnak nevezni, proton szám függvényében, vagy másik eset, amikor meg úgy rajzolják, hogy a protonok és a neutronok az összes számot, az a kettőnek az összegének a függvényében rajzoljuk le, vagy az atomszám, annak a függvényében lerajzoljuk a kötésén, vagy az energiát. Egy ilyen gödröt kapunk, ezt hívják nukleáris völgynek. A legmagasabban a hidrogén van, hát az a csupasz proton. Amikor protonokat összerakunk, akkor egyre nagyobb tömegű, egyre nagyobb rendszámú atommagokat kapunk, egyre mélyebbre megyünk lefelé a gödörbe. Ha ez jól lett volna rajzolva a gödör, akkor itt lenne a feneke. Most nekem ide sikerült a feneke, de itt tessék elképzelni, itt a gödör feneke, innentől kezdve megint emelkedik. Eszerint az objektumok igyekeznek energetikai minimumba kerülni, tehát hogyha itt elindulunk, veszünk olyan részecskéket, amik könnyűek, kevés nukleonból állnak, akkor nekik energetikál a kedvező egyesülni, tehát összetapadni és kisugározni a megfelelő energiát. Például a két hidrogénatom, vagy négy hidrogénatomból atommagból létrejön egy héliumatommag, annak már lejjebb van az energia, ez az energia különbség kisugározódik, ettől világít a nap. Majd mindjárt lesznek a részletek. Ha viszont a nukleáris völgynek a másik ágán vagyunk, itt nagy nehéz atommagok vannak, például az urán, az ilyeneknek célszerűbb errefelé visszamenni, tehát az urán atommag kibocsát magából például egy négy nukleonos részecskét, egy alfa részecskét, és errefele mozdul el, és akkor ezt a kis különbséget ez kisugározza, ezt hívjuk radioaktivitásnak. Ha szerencséje van, az urán atommag még azt is meg tudja csinálni, hogy félbehasad, és átugrik ide. akkor már nagyobb energiakülönbséget tud kibocsátani. Ha szerencsénk van, és nincs áramkimaradás, akkor mi is ezt tapasztaljuk, mert Pakson is ez történik. Tehát ezeket a folyamatokat az ember hasznosítja. Nyilván itt sokkal nagyobb az energia különbség, tehát hogyha majd megépítik azokat a bizonyos fúziós reaktorokat, akkor mi is majd ezt a folyamatot fogjuk felhasználni. Tehát ez a csillagokban végbe menő folyamatnak az energetikai alapja. Azt kell részletében megvizsgálnunk, hogy hogy történik, és a csillagfejlődés melyik fázisában éppen hogy jönnek létre ezek a dolgok. Például egyáltalán honnan kerül ide ez az urán maga, amit Pakson elhasítunk, hát majd ez is menet közben kiderül. Ugye a csillag létrejötte előtt is voltak már ilyen magfúziós folyamatok. A Big Bang az elvileg végtelen hőmérsékletről indult, és amikor csökken a hőmérséklet, akkor volt egy olyan fázis, amikor megindulhattak ezek a magreakciós folyamatok. Ha túlságosan meleg van, akkor az a baj, hogy az éppen létrejött kötött állapotok azonnal szétesnek. A termodinamikai alaptörvénye azt mondja, hogy átlagosan a hőmérséklettel arányos energiájával egy-egy részecskének. Forró anyagban szaladgálnak a fotonok, K-szor T, K a Boltzmann állandó, T pedig a hőmérséklet, ennek megfelelő energiával. Ugye, hogyha egy átlagos részecskének az energiája nagyobb annál, mint amit összetett atommag létrejöttekor felszabadult, akkor éppen errefele kószál egy ilyen gamma foton, és szétveri a frissiben létrejött objektumot. Olyan, mint amikor az ember kártyavárat épít, de valaki rázza az asztalt. Ha elég nagy amplitúdóval rázza az asztalt, akkor a kártyavár nem marad meg stabilan, mert azonnal kap annyi energiát, ami szét fogja cincálni. Ha túl meleg van, akkor ez a baj. Ha túl hideg van, akkor meg mi történik? Akkor ennek a bejövő részecskének nincs elég nagy energiája ahhoz, hogy átmászon itt e fölött a potenciál fal fölött. Tehát itt jön, visszapattan, kész, elmegy, megint nincsenek mag folyamatok. Az univerzum kezdeti pillanataitól kezdve a hőmérséklet folyamatosan hűlt, volt egy olyan időintervallum, nem túlságosan hosszú, körülbelül ez a nevezetes könyvcím Weinbergtől az első 3 perc. Pontosan az első 3 percnek az első néhány másodpercében még túl meleg volt, később abban a 3 percben már éppen elég volt a hőmérséklet ahhoz, hogy egy átlagos protonnak legyen elég energiája ahhoz, hogy létre tudjon hozni egy ilyen folyamatot, de közben is tágult és hűlt a világegyetem. Nyilván arra kószál a nagy energiájú fotonok, az éppen létrejött atomok egy részét szétverték, de néhány perc múlva már nem voltak elég nagy energiájúk a fotonok ahhoz, hogy szétverjék ezt a rendszert, és ezért fennmaradtak bizonyos atomok. Amikor az ősrobbanás elméletét elkezdték kidolgozni, 1948-ban Gamow azért találta ki az egészet, hogy úgy gondolta, hogy így meg tudja magyarázni az összes atomoknak a létét. Tudjuk, hogy ennek a diagramnak az összes atommagja jelen van itt a környezetünkben, kérdés az, hogy honnan volt. Hát nyilván egy ilyen összetett objektumnál egyszerű azt mondani, hogy a kezdetben a legegyszerűbbek a csupasz protonok voltak, a többi biztos mind abból jött létre. Akkor már ismertek csomó magfolyamatot, és Gamow azt mondta, hogy valamikor az univerzum elég meleg volt ahhoz, hogy ezek a folyamatok mentek, és legyártották az összes atommagot. Aztán az 50-es években elkezdtek utána számolni. Fred Hoyle volt az egyik nagy mestere, aki részben a csillagokban zajló folyamatokat kiszámolgatta, részben pedig ennek az alapgondolatnak is utána járt. Kiderült később, hát ő meg sok más a közelműködésével, hogy nem lehetett elég idő ahhoz, és egyszerűen nem tudtak végbe menni ezek a folyamatok. Rövid ideig tartott ez a Big Bang utáni kedvező időszak. A magfolyamatoknak a kezdő lépései, tehát innen a hidrogénből kiindulva az első néhány atommagnak a létrejötte, az megtörtént az első 3 percben. Ugye a hidrogének a különböző izotópiai, hélium különböző izotópiai, meg a lítium, talán még némi bór és perillium, de aztán slusz. Nehezebb atommagok egyszer nem tudtak létrejönni, mert a világegyetem addigra lehűlt. És akkor már nem volt elég energiája részecskének ahhoz, hogy a magfolyamatot létrehozzák. Ha csak ennyi történt volna, akkor a világ az miből állna, hidrogénből, héliumból. Ki lehet számolni a részleteket? Nyilván attól függ, hogy az ősrobbanásnak milyen matematikai modellje, vagy milyen gyorsan tágul a világegyetem, abból kijön, hogy mennyi anyag tudott átalakulni. Ez nagyon érzékeny paraméter. A különböző kozmológiai modellekből kiszámolják ezt, hogy mennyi alakult át, mennyi anyag, eredeti hidrogén alakult át nehezebb atommagokká, és ezt össze lehet hasonlítani a tapasztalattal. Hát honnan tudjuk a tapasztalatot? Ugye tudjuk, hogy a csillagok is gyártanak mindenféle nehezebb elemeket, tehát a mai anyag az már nem az eredeti. De a legfiatalabb csillagokban, tehát legöregebb csillagokban, a leghamarabb keletkezett csillagokban sem találni kevesebb, mint 25% hidrogén. Most 25 vagy 23 ezen még lehet vitatkozni, de nagyságrendileg erről van szó. Azaz, az ősanyag, amiből aztán a csillagok elkezdtek összeállni, az már tartalmazott 20-valahány százalék héliumot. Tehát a hidrogénnek kb. Egy negyed része átalakult héliummá. Előbb hidrogént mondtam, bocsánat, héliumot akartam mondani. Tehát hélium is van ebben az anyagban, és később aztán utána ez a egy negyed részben már héliumot tartalmazó hidrogénes anyag állt össze csillagokká, és azok kezdték aztán a nehezebb dolgokat legyártani. Na hát akkor nézzük megint ezt a csillagot. Miért maradt fenn ilyen sokáig a csillag? Ezek a folyamatok, amiket vizsgálgatunk, ezek földön legegyszerűbb módon a hidrogénbombámmal tanulmányozhatók, hogyha még nem épülnek meg a fúziós reaktorok. Középen a csillagnak a magjában, tehát a belső zónájában termelődik az energia, és megy kifele. Egyrészt fönnáll ez a mechanikai jelenség, amit mondtam, és fönnáll egy ilyen hővezetési egyensúly. Ez az egész nem csak egy egyensúlyrendszer, hanem egy stabil egyensúlyrendszer, érdemes megvizsgálni. Mi történik, hogyha például egy kis anyagdarabot bejebb viszünk, valamiért összehúzódik a csillag, akkor bejebb megy az anyag, és összenyomódik, a gravitációs helyzeti energiája az anyagnak csökken, és ennek fejében megnő a hőenergia. Fölmelegszik az anyag, fölmelegszik a centrum, beindulnak erősebbek, gyorsabbak lesznek a magfolyamatok, ezért több hő termelődik, nagyobb lesz a nyomás, és az a nyomás kijebb viszi az anyagot. Visszaállítja az eredeti helyzetet. Egy visszacsatolásos folyamat. Mi vagy, ha tágult a csillag, kiment az anyag, akkor a belső nyomásnak munkát kell végeznie, föl kell emelni az anyagot, tehát a gravitációs potenciális energia rovására a hőenergia csökken, ezért a centrum egy kicsit lehűl, lelassulnak a magfolyamatok, kisebb lesz a nyomás, ezért az anyag visszahuppan. Ez egy visszacsatolásos, önszabályozó folyamat. Most ha szerencsénk van, akkor ez áll, ha meg nincs szerencsénk, akkor lengéseket végez az egyensúlyi helyzet körül. A csillagokon mindenek látja, egy kicsit pulzálgatnak, lehet dopplerrel már észlelgetni, ebből fel lehet deríteni a belsejét. Vannak folyamatok, de azért az egész nagyjából egy egyensúlyi helyzet körül ingadozik, nem nagyon ingadozik. Tehát ez egy stacionáris, önszabályozó folyamat. Azért kell ezt annyira hangsúlyozni, mert egyrészt ennek köszönhetjük, hogy vagyunk, hogy a csillagok sokáig tudnak ebben az állapotban maradni, amikor nem az történt, hogy az univerzum fejlődésének valamelyik pillanatában hirtelen lehetőségre nyílt a magreakcióra, hopsz, az összes anyag egy nagy robbanással átalakult, hanem ez szépen lassan, mint egy jól működő kályhában lassan égeti az üzemanyagot. Ez a folyamat az, ami a csillagot egyensúlyban tudja tartani. Másrészt látni fogjuk, hogy lesz aztán a csillag fejlődésnek egy olyan pillanata, amikor megszűnik ez az egyensúly, megszűnik, elrontják a visszacsatoló rendszert, ügyetlen gyerek elvágja a drótot, és megszűnik a szabályozás, és akkor vagy nagyon hideg lesz, vagy nagyon meleg lesz, vagy összehuppan, vagy szétesik, vagy egyszerre mind a kettőt, majd ez is elő fog fordulni. No, hát akkor most térjünk át a magreakciókra. Itt egyéb hőenergetikai folyamat következtében a fóliám egy része elégett, majd mindjárt folytatjuk egy másik fóliáról. Egy ilyen írásvetítő megnyitott egyszer. No, ugye tehát az alapanyag, amiből ez a folyamat megindul, ez eleve 75% hidrogén meg hélium. A hélium egy darabig nem játszik semmilyen extra szerepet, ő most csak keletkezik, majd később ez is számítani fog. Az lenne a legegyszerűbb, hogyha két proton összetapadna, és lenne belőlük egy milyen objektum lenne az? Kétszeres pozitív töltése van, tehát hélium, és amit oda szoktak írni, az a kis szám, az pedig azt mondja, összesen hány részecskéből áll, tehát hélium kettes izotóp. Na, ilyen izotóp nem létezik. Ennek magfizikai okai vannak, megint a Pauli elv. Jön ugye a két proton egyrészt vonza egymást a magerők közvetítésével, másrészt elektromosan taszítják egymást, és plusz még bejátszik egy szereplő, egy ilyen magfizikai tulajdonság, a részecskék spinje. Akkor erősebb a vonzaerő, hogyha párhuzamos a spin, ha meg ellentétes, akkor kevésbé erős a vonzaerő, nyilván akkor jönne létre a kötés, hogyha párhuzamos a spin, de akkor két proton egyforma állapotba kerülne, ezt pedig Pauli megtiltotta. A fene, hát ez az állapot ez nem jön létre. Nyilván már Pauli előtt is megtiltotta valakit. Tehát ez a játék ez nem egy, egyszerűen nincs ilyen típusú objektum, hogy diproton, két protonból álló hélium mag. Ez egyike a természet nagy véletlenjének, vagy hogy amire azt mondja az ember, hogy milyen marha szerencsénk van. Ugye mi múlik ez? A vonzó magerő és a taszító elektromos erőnek az egyensúlyának, vagy most az egyensúlynak a hiányának. Hát hogyha az elektromos erő egy kicsit gyengébb lenne, vagy a magerő egy kicsit erősebb lenne, akkor bizonyára létrejöhetne ez az objektum. Mennyire? 1%-on múlik a dolog. Ha 1%-kal erősebb lenne a magerő, mint most, vagy a elektromos taszítás lenne 1%-kal gyengébb, akkor már létrejönne ez a diproton. Ugye mi múlik a taszítás? Elektromos lenne egyszerűbb elmondani. Tudjuk, hogy a két elektromosra töltött objektum közötti erő a töltésüknek a szorzatával arányos és per távolság négyzete. A töltésük az micsoda? Tulajdonképpen egy olyan tulajdonsága, amit a fizikusok úgy hívnak a csatolási állandó, hogy a vizsgált objektum és az elektromágneses mező közötti kölcsönhatásnak, csatolásnak az erősségét méri. Miért pont annyi, amennyi? Hát azt nem tudjuk. Tudjuk, hogy az elektromosság az kvantál. Tehát minden objektumnak a töltése az elemi töltésnek a valahányszorosa. Egy proton egy ilyen elemi töltést hordoz. Hogy miért pont ennyi az elemi töltés, azt pillanatnyilag senki nem tudja. Értek, többen állították már, hogy tudják, azok a fizikusok, akik a még nagyobb, még annál is nagyobb egyesítésnek az elméletén dolgoznak, és többen úgy mondják, hogy a mindenség elmélete. Egyébként most jelent meg Hawkingnak tegnap előtt egy könyv, a mindenség elmélete címmel, tessék el olvasni, abban Hawking előadásai vannak, és egyebek között egy ilyen fejezet is benne, hogy fogjuk mi most 5 percen vagy 50 éven belül egyesíteni az egész fizikát, és minden szépen egységes elmélettel leírni. Többen azt mondják, hogy ők már megcsinálták, hiszem, hogyha levezeti az elméletéből azt, hogy mennyi az elektromos töltés. Na majd... Azért szeretném megérni. Na mindesetre kiderül, ugye elképzelhető, hogy olyan lenne az elméletünk, hogy nem annyi az elektromos töltés, mint most, hanem egy picivel kisebb, 1%-kal kisebb. Akkor ez a folyamat végbe menne. És akkor létrejöhetne ez a diproton. Miért jó ez nekünk, vagy miért nem jó? Az történne, hogy amikor egy gázfelhő elkezd összehúzódni csillaggá, és a belsejében a hőmérséklet eléri azt a értéket, amikor a két proton már meg tudja közelíteni, akkor abban a pillanatban ez a folyamat végbe menne. 18 nagyságrenddel gyorsabb lenne ez a folyamat, mint a mostani magfúziós folyamatok. A csillagnak az anyaga nem 10 milliárd év alatt égne, hanem egyetlen töredék másodperc alatt. Hát emellett nem lehetne, ugye, de egy rendes kandallom mellett lehet macskát tenyészteni, meg úgy kisgyereket nevelni, egy ilyen robbanó bomba mellett nehéz lenne az életet amőbák stb. Formájába kikelteni és pátyolgatni. Sőt, valószínűleg el se jutna idáig a folyamat, tehát nem is kéne megvárni, amikor a gázfelhők összesűrűsödnek, hanem az univerzum kezdeti pillanatában, amikor éppen ekkora volt a hőmérséklet, platja az egész átalakult volna ilyen diprotonos folyamattá, és később aztán már nem lennének csillagok, az egész magfúzió és az egész játék, ami több százmilliárd évre van széthúzva, egy töredék másodperc alatt lezajlott volna. Ennyi múlik 1%-on. Apropó, 1%-ot föl lehet ajánlani a magyar csillagászat egyesület. Na most... Ugye itt most 0,3-at írtam, ezek vitatkoznak, hogy mennyi ez a százalék, maradjunk 1%-nak. Na most ehelyett a természetben nem ez történik, hanem... picit fogadott a végét? Amikor a két proton közelít egymáshoz, akkor időnként, ha szerencsénk van, akkor végbe megy egy gyenge kölcsönhatás. A gyenge kölcsönhatás az egy másik magfizikai folyamat. A gyenge kölcsönhatás itt a Földön rádióaktív bomlások formájában figyelhető meg. Ennek az egyik alapfolyamata az, amikor a proton kibocsát magából egy pozitron, tehát az elviszi a pozitív töltését, és még egy neutrinót is, az itt most nem túlságosan fontos, de majd később lesz róla szó, és átalakul neutronná. A neutron az nagyjából olyan nehéz, mint a proton, ami nem kell az innen elment, és ott maradt a proton meg a neutron. A proton meg a neutron már tud egyesülni. Tehát akkor létrejön belőle, mi ez az objektum, megint csak két részecskéből állt, eddig de kettes kell lenni, de a pozitív töltése csak egy van, tehát ez hidrogén. Ez a deuteron, a deutériumnak az atommagja, ez a nehéz hidrogén. Ilyen objektum van. Megint mi múlik? Hát azon, hogy a protont meg a neutront összehúzza a nukleáris kölcsönhatás, és nem taszítja szét az elektromos taszítás. Viszont, itt azért nem írtam, de van egy harmadik szereplő is, ez a kvantumnyüzsgés. Neki hallott arról, hogy a helyzetben megtiltotta, hogy a részecskéknek a helyét meg az impulzusát egyszerre lehessen észlelni. Ha valamit nagyon össze akarok nyomni egy kis helyre, akkor az nagyon fog mocorogni. Valamilyen filmben láttam egy ilyen népi kvantummechanikát, mondták, hogy ez vagy valami, vagy megy valahová. Hát ez is ilyesmi. Ha nagyon kis helyen vannak a részecskék, akkor nagyon mocorognak. Itt is van, tehát ez is egy ilyen taszító erőnek felel meg. Ez a proton és a neutron esetében is van, mocorognak. Ez a kötési energiából levon valamit. De most az derült ki, hogy a deuteron épp hogy létezik. Hogyha vagy a kvantum nyüzsgés lenne egy kicsit erősebb, vagy pedig a magerők összehúzó ereje lenne egy kicsit gyengébb, akkor már a deuteron sem létezne. Egy ezreléken, mondjuk az volt ideírva. Tehát nem bírta a fúrja. Tehát ha egy ezrelékkel gyengébb lenne az erős kölcsönhatás, akkor nem létezne a deuteron se, és nem mehetne végbe az a folyamat, ami a természetben, a csillagokban lezajlódik. Ha egy kicsit erősebb lenne, akkor meg ez a folyamat menne, és akkor azért nem. Mert nagyon be van határolva a dolog. Az alapvető kölcsönhatásokat nagyon ügyesen tervezte meg a főfizikus, azért, hogy később aztán lehessen belőle csillagokat gyártani. Na nézzük itt a továbbiakat. Ezt az egészet úgy lehet elképzelni, a csillagokban menő folyamatokra nagyon jó modell a közlekedő edények. Úgy lehet elképzelni, hogy van itt egy nagy tartály, mert később, mint a WC tartály, később még rajzolok néhányat egymás alá. A legfelső tartályba beleteszik az alapanyagot, a hidrogént, és ide tett valaki egy biztonsági szelepet, és nem engedi az egészet lezúdulni, hanem csöpögteti. Miért? Mert ez a gyenge kölcsönhatás, és nem az erős kölcsönhatás hajtja ezt a folyamatot. A erős kölcsönhatás egyebek között azért erős, mert nagyon gyorsan mennek végbe a folyamatok. A gyenge kölcsönhatásnál sok nagyságrendtel kisebb a folyamat. A napban rohangásznak a protonok, ütköznek egymással másodpercenként sok százszor, sok milliárdszor. Egy protonnak átlagosan 1 millió évbe telik, hogy éppen egy olyan állapotban van, hogy ő kibocsátotta magából azt a pozitront meg a neutront, éppen ő neutronként viselkedik, és akkor végbe megy egy ilyen proton-neutron reakció. Addig ő nagyon sokszor szaladgált és ütközött más protonokkal, de éppen nem volt parti képes állapotban. Ekkor átlagosan 1 millió évenként van ilyen állapotban. Hál' Istennek napban elég sok proton van, tehát másodpercenként rengeteg ilyen folyamat mehet végbe. Tehát ez a biztonsági szerep. Csöpög, de szépen lassan, ahelyett, hogy az egész hirtelen lezúdul. Ezért tart sokáig, amíg ez a kezdeti üzemanyag itt végigfut a közlekedő egy rendszere, majd rajzolom tovább a folyamatokat, és akkor ezért tud sokáig működni egy ilyen csillag. És ezért alakulhat ki a központi energiaforrás körül az a bizonyos stacionáris objektum, amit csillagnak nevezünk, ami egyrészt mechanikailag, másrészt energetikailag is egyensúlyban. Egy hirtelen robbanás körül nyilvánvalóan nem alakul ki egy állandósult gömb. Egy lassan, szépen, folyamatosan felszabaduló energiaforrása körül ki tud alakulni egy ilyen állandósult objektum. Na most a további folyamatokban mi történik? Tehát ez volt az első lépés, amit az előbb itt próbáltam elrajzolni, és a közbenső részek kiégtek. Tehát a proton meg a proton durván szólva egyesül egy deuteron, mert ez két lépésben történik. Az egyik proton átalakul neutronná, elektron, vagy pozitronná és egy neutrinóvá, és a maradék neutron egyesül a protonnál, lesz belőle egy deuteron. Tehát ezt a gyenge kölcsönhatás szabályozza. Következő lépésekben viszont már csak az erős kölcsönhatás működik. Két deuteron találkozik, összeütközik, akkor csak átrendeződnek az objektumok. Ugye egy gyenge kölcsönhatás megváltoztatja ezeknek a pöttyöknek a színét. Pirosra jelöltem a proton, zöldre a neutron. Itt két pirosból indultunk ki, aztán ez már egy ilyen pirosból, zöldből álló objektum, és közben a töltést elvitte ez a pozitron. Amikor ezek átrendeződnek, akkor lesz belőle egy ilyen hármas tömegszámú héliummag, azaz két proton és egy neutron, és közben felszabadul még külön egy neutron. Két ilyen viszont már tud egymással ütközni, és akkor létrejön belőle az egyik legstabilabb atommag, a hélium 4-es, amit alfa részecskének hívunk, két proton, két neutron, és közben két proton vissza önállósította magát, aztán majd részt vehetnek újból az egész folyamatban. Ennek az egésznek a bruttó mérlege az, hogy összességében 4 protonból lett egy ilyen hélium mag, meg felszabadult mennyi? Két protonból lett két pozitron, az elvitt a két pozitív tört, és kijött belőle két darab neutrino, és felszabadult a kötési energia. Ezeket a folyamatokat már az erős kölcsönhatás irányítja, tehát a később már nincs szűkület a csövön, nincs biztonsági szerep vagy szűkítés, ez már megy gyorsan. Hogyha az első folyamatnál nem lenne a biztonsági szerep, akkor ezek is villámgyorsan lejátszódnának. Amit az első folyamat legyárt, azt azonnal a további folyamatok feldolgozzák. És plusz felszabadul az energia. Az, ami a hélium 4-esnek a kötési energiája. Ez az energia indul kifelé a csillag magjából, szépen áthatol a külső zónákon, megérkezik a felszínre, nyilván már nem az eredeti formában. Ez hol van? Ez 10-valahány millió fokos hőmérsékleten zajlik ez a folyamat, ezek a felszabaduló energia kvantumok, gamma kvantumok. a felszínhez közeledve folyamatosan konvertálódik az energia. Ugye egy ilyen gamma kvantumot elnyer egy töltött részecske, mozog, aztán kibocsát egy másikat, de átlagosan kicsit kisebb energiájut. Megyünk fölfelé, durván szólva le kell győzni a gravitációs energiát, ki kell mászni annak az energiának a csillag belsejéből a csillag felszínére, miközben munkát kell végezni, a munka az arra fordítódik, hogy ott a részecskéket mozgásban tartsa, és mire kimászik, addigra egy átlagos fotonnak már kisebb az energiája. Ezt mi úgy észleljük, hogy a csillag felszínének a hőmérséklete az nem 15 millió fok, hanem 5000 vagy 6000 fok, és ennek a 6000 foknak megfelelő fény fog kijönni. Ugye a Plankörben mondja meg, hogy a különböző hőmérsékletű objektumoknak milyen a sugárzás eloszlása, a 6000 foknak a zöldben van a csúcsa, ezért mindenki tudja, hogy a nap zöld. Aki nem úgy látta, az további fizikai eloszlásokhoz folyamatot, miért nem látjuk azt, hogy a nap zöld. Mindesetre a zöldbe levő maximummal jön ki ez a foton. A napban van még egy másik folyamat is, ugye ezt is szokták emlegetni, ez a szénciklus. Induljunk ki a bennünk is levő közönséges 12-es szén atommagból, ami 6 protonból, 6 neutronból áll. Napban van szén, azt nem a nap gyártotta, majd lesz róla szó, egy régebbi szupernovából származik ez a szén, a napban levő egyéb nehezebb elemekkel, vassal, kalciummal, meg hasonlókkal egyetemben, amiknek a vonalait megtalálták a nap színképében. Nyilván ott van körülte rengeteg proton. Előfordul egy olyan folyamat, hogy egy proton beletalál ebbe a szénatommagba, akkor lesz belőle nitrogénnek a 13-as izotópja, és közben kimegy némi energia. Most ez az izotóp, ez rádioaktív, tehát fogja magát és elbomlik, pontosabban úgy kell elkezdeni, hogy a benne levő egyik proton elbomlik, és megint kibocsát egy pozitront, meg egy neutrinót. Ugyanaz a folyamat, mint ami az előbb a szabad protonnal történt. A szabad proton azt magában nem szokta megcsinálni. Egy szabad proton stabil. Ennek a folyamatnak az ellentetje, hogy a neutron bomlik el protonnál, az megtörténik. A szabad neutron az nem stabil. Az univerzum kezdetekor keletkeztek szabad neutron, hogy azok elbomlottak 15 perc alatt. Ami most neutron létezik, erről majd még külön lesz szó következő előadáson, az külön szerencsének tartatja, hogy egyáltalán létezik. Ez a folyamat extra energiabefektetést igényel, ezt itt a környezetéből veszi ez az objektum. Jó, átalakult, kiment belőle egy pozitív töltés, tehát a nitrogénből megint szén lett, de a szénnek egy ilyen nehezebb izotópja. Ez megint kap egy protont, akkor megint átalakul egy nitrogén izotóppá, de most már 14 részecskéből áll, és közben felszabadult némi energia. Ez megint kap egy proton.
Tehát ne úgy tessék el kézzel, mint egy ilyen futószalagnál, akkor jön a következő szerelő, aki beletesz még egy protont. Ez statisztikusan történik, létrejöttek egy atomok, rohangásznak környéken a egyéb objektumok, hopsz, ha éppen kap egy protont, akkor ez történik. Akkor ebből létrejön az oxigén 15-es izotóp, és megint felszabadul némi energia. Utána ez az atommag, ez megint rádioaktív, ebben az egyik proton megint elbomlik, visszaalakul nitrogénné, és megint kibocsát egy pozitont, megint neutron. Ha ez megint kap egy protont, akkor az egyszerűsek kezdve ez már nem ragad benn, hanem ketté hasad ez a mag. Ez a bejövő proton fog még magának két neutront, meg egy protont, és kimegy egy alfa részecske, egy ilyen 4-es hélium mag formájába, és visszaalakult szénné. Mi történt bruttó? Ha megszámoljuk, hogy bejött közben 1-2-3-4 proton, kiment belőle 1-2 pozitron, 1-2 neutrino, meg némi energia, bruttó mérleg ennek a folyamatnak ugyanaz, mint amit az előbb elmondtam a másiknál. A szénatom mag visszaalakult az eredetibe, kémiában ezt hívják katalizátornak. Ott van valami, ami visszaalakul az eredeti állapotba, de közben segítette a folyamatokat. Mi a különbség? A bruttó mérleg nyilván ugyanaz. Csak ennek a folyamatnak a hőmérséklet függése más. Az, hogy milyen valószínűséggel mennek végbe ezek a folyamatok, az attól függ, hogy mennyi a hőmérséklet. A hőmérséklet itt úgy jelenik meg, hogy egyrészt ezek az atommagok is rohangásznak, kászorti átlagos mozgási energiával, és a bejövő protonok is. Itt ezeknek a folyamatoknak a valószínűsége a ütköző protonoknak a energiájától függ. A másik folyamatnál is, ott is protonok ütközésén múlt a dolog, más a hatvány kitevő. Itt a hőmérsékletnek a negyedik hatványával arányos ennek a folyamatnak a valószínűségeit, meg a 20. hatványával. Az energiatermelés sebessége, tehát függ a hőmérséklettől, mind a kettőnél nő, nagy a különbség, hogy a szenes folyamat, vagy pedig a protonos, közvetlen protonos folyamat. A nap az valahol ott helyezkedik el, az a két görbe metszi egymást annak a környékén, tehát a folyamat nagy része az a proton ciklussal, de hát a napban van némi szén, és valahányad részét már ez a szenes folyamat
adja. Hogyha nagyobb lenne a nap belsejének a hőmérséklete, kicsit, akkor már a szenes folyamat dominálna, mert akkor ez sokkal gyorsabban zajlana le. Igaz, hogy kevés a szén, de az nagyon nagy valószínűséggel részt vehetne a folyamatokban. Ugye kevés katalizátor is, hogyha elég aktív, akkor sok reakciót tudna katalizálni. Hogy lehetne nagyobb a napnak a belsejében a hőmérséklete? Hogyha az a gázfelhőből nap kialakult, egy kicsit nagyobb lett volna, összehúzódna a napnak, nagyobb lenne a tömege, nagyobb súllyal nehezedne rá a csillag külseje a belsejére, ezért belül nagyobb lenne a hőmérséklet. Hát a napnál pont ilyen helyzet. Most honnan tudjuk mindezt, ugye most még erre kéne visszatérni. Egyrészt a magfizikából ezeket az elemi folyamatokat lerajzoltam, ezeket vizsgálgatjuk. Elméleti magfizikából meg kísérletében lőjünk egymásnak két protont, vagy egy protont, meg egy ilyen szénatommagot, vagy nitrogénatommagot, meg lehet vizsgálni ezeknek a folyamatoknak a tulajdonságát, például az, hogy szűrnek az energiától. És ki lehet ezt mindezt számítani. Másrészt pedig le lehet olvasni ezeket azokat a csillagok jellemzőjéből. Most jön az, amit emlegettem, hogy Eddington kiszámolta a csillagoknak a magia kivételével, a külső zónáinak az elméletét. Ahhoz hozzáteszi az ember ezeket a plusz információkat, hogy az energiatermelő folyamatok hogy függnek a hőmérséklettől. Ebből komplett csillagmodellt lehet most már gyártani. Tehát egy ilyen csillagmodellből ki lehet számítani azt, hogy a csillag belsejében, a centrumtól a felszínig, mennyi a hőmérséklet, a nyomás, a sűrűség, milyen gyorsan mennek a folyamatok. Egyetlen egy bemenő paraméter van tulajdonképpen a kezdeti gázfelhőnek a tömege. Az objektum egyensúlyban van, akkor összehúzódik addig, amíg be nem áll az egyensúly, kijön, hogy mekkora mérete, milyen a hőmérséklet, eloszlás, stb., és mennyi energiát fog termelni. Egy paraméter van, ettől a paramétertől függ az összkibocsátott energia, a felszíni hőmérséklet meg egyebek. Ebből következik, hogy léteznie kell egy összefüggésnek a fényesség és a hőmérséklet között, hiszen hogy ha ki tudom számítani a tömegből a fényességet és meg a hőmérsékletet, akkor adott tömegű objektum egy adott helyen jelenik meg a diagramon. Más tömegű egy másik helyen, tehát egy ilyen egyparaméteres valamit, azaz egy görbét kapunk, és ez az, ami a fősorozat. Ezekből a modellekből pontosan reprodukálni tudjuk a ténylegesen látott fősorozatot, amit a csillagászok találnak, tehát ez a nagy erősítés, nagy megerősítés volt ennek a modellnek. Nyilván közvetlen bizonyíték is kéne. Közvetlen bizonyíték az lenne, hogy ezeknek a folyamatoknak a felszabaduló objektumai tudnánk észlelni. Az atommagokat nem észleljük, azok benn vannak a csillag belsejében. A pozitronok elektromosan töltöttek, az ottani plazmában rohangásznak, ha szerencsék van, mennek néhány mikront, ha nincs szerencsék, azonnal találkoznak egy elektronnal és annihilálódnak. Mi az, ami viszont kijön? Hát ezek a gamma fotonok, ezek meg elnyelődnek az elektromosan töltött részecskéken, azok se jönnek ki. Ennek a konvertálódott változata a napenergia, amit kívül látok. Hát a napenergiát, a napsugárzást azt tapasztaljuk, de az, hogy mi van a belsejében a napnak, azt abból csak közvetett módon, ennek a modellnek az elfogadásával tudjuk kiszámítani. Mi az, amit közvetlenül látunk? Ezek a neutrinok, pontosabban antineutrinok, amik a magfolyamatokban felszabadulnak és gátlástalanul kirohannak a csillag felszínére. Hogyha követnénk egy ilyen gamma fotonnak a sorsát, akkor mit látnánk? Gamma foton felszabadult egy ilyen magreakcióba, hamarosan elnyeli egy arra kószáló elektromosan töltött részecske, aztán az kibocsátja egyik irányba, másik irányba. Nyilván gamma fotonnak nincs egy cédula, én vagyok Józsi a gamma foton, nincs egyediségük, nem lehet őket így követni, de azért statisztikailag lehet ilyeneket számogatni. Itt elnyelte, kibocsátott másik irányba, de lehetne rajzolni egy ilyen útvonalat. Ez olyan, mint a matek példabeli részeg matróz, aki ott a kikötőben áll, és azt se tudja, hogy mer akar menni, bolyong, hol erre lép egyet, hol arra lép egyet, és a matematikusok ki tudják számolni, hogy milyen módon megy a folyamat. Hasonló módon megy a diffúzió például, amikor beszórunk egy kristálycukor darabkát a vízbe, atomokat elkezdenek szaladni, és össze-vissza mozognak, és ennek következtében tágulott a cukorfelhő, vagy festékkel egyszerűbb, akkor látja is az ember, hogy szép lassan osztik a festék, aztán végül egyenletesen betölti az egészet. Ugyanaz a matematikája ennek a folyamatnak is, és ki lehet számítani, hogy mennyi idő alatt ér el a centrumból, tehát mondjuk az a folyadék cseptől, mennyi idő alatt ér el a festék a pohár széléig. Hát a napnál az a helyzet, hogy egy felszabaduló gamma foton kb. 1 millió év alatt ér ki a felszínig. Ez azt jelenti, hogy ha most kikapcsolnánk a napnak a belsejében a magfúziót, valaki betenne valami szabályozódat, vagy valami ilyesmit, akkor még 1 millió évig még jönnének a fotonok, mert ott bolyonganak a napnak a testében, és 1 millió évig a felszín megvilágít, és ott az utolsó néhány ezer évben kezdenek észrevenni, hogy hoppá-hoppá, mert mint egy kicsit halványabb lenne. Az is lehet persze, hogy 900 000 évvel ezelőtt valaki kikapcsolta, és nem sokára észre fogjuk venni.
vannak ilyen elméletek, olyan napján periódikusan működik, valószínűleg nem így van a helyzet, de elvileg ez is lehetne. Ez úgy lehet elképzelni, mint egy cserépkáját. Nek van cserépkája, hogy azt tudja, hogy ez milyen jó dolog, este az ember befűt, az egy óra alatt leég, tehát reggelig még tartja a meleget, hol a meleg, a vastag falban a bentről bement energia még nem jött ki a felszínre. Jön, ott bent tárolja, szép lassan diffúzióval jön kifelé a hő, és kívül pedig meleg, itt pedig benn már rég nincs diffúzió. Éppen ezért, tehát a nap bensejéből a fény az csak egymillióéves késleltetéssel ad információt. Aki már próbált, azt tudja, a publikációs kényszer az nem ad egymillióéves várakozási lehetőséget, tehát valami gyorsabb észlelés is kéne. A neutrinok azonnal kijönnek, és gyakorlatilag fénysebességgel érkeznek, 8 perc alatt itt vannak. Ez a mai tudományban még elképzelhető, vagy elfogadható késleltetés. Tehát itt a fotonok rohangásznak, a felszínről persze gyorsan itt vannak, a neutrinok azonnal megérkeznek. Ki tudjuk számítani, hogy mennyi neutrinónak kéne jönni a napból? Tudjuk az összenergia kibocsátást. Hát ebben a furcsa anyagban, ahol ez a fúzió zajlik, tudjuk az összenergia kibocsátást, vissza tudjuk számolni, hogy másodpercenként hány ilyen magfolyamatnak kell végbe menni, milyen energiájú neutrinók keletkeznek, azt ki tudjuk számítani a magfizika alapján, ezért meg tudjuk mondani, hogy másodpercenként hány neutrinó várható. Mit kell tenni? A Földön fel kell állítani a neutrinó detektorokat és megnézni, hogy hány jön. A neutrinókat pont azért tudjuk detektálni, mert nem nyerődnek el a nap anyagában. Azért jönnek ide. Pont ezért nem tudjuk detektálni, mert a Föld anyagában sem nyerődnek el. Tehát nagyon kis valószínűséggel. Itt szokták mindig azt mondani, hogy ha 100 fényév vastagságú vaslemezt tennénk eléje, akkor a felük elnyerődne. Tehát ekkora a felezési hossza a neutrinoknak. Megint csak technikai okból ilyeneket nem tudunk oda tenni, 100 fényév vastagságú lemezeket. Hál' Istennek olyan sok neutrinó jön, tehát másodpercenként és négyzetcentiméterként azt hiszem 10 millió szaladét most is állt rajtunk, de nem nagyon okoznak gondot. Ezért azt gondolták a fizikusok, hogy ha elég nagy detektort, elég sok reakcióképes részecskét teszünk elé, hát akkor jön néhány reakció. Mit kell tenni? Olyan atombankokat, amik a többinél nagyobb valószínűséggel elnyelik a neutrinókat. Az egyik ilyen például a klór. Hogy kell sűrű klórt csinálni a folyadék alakba? Rájöttek a fizikusok például, hogy a széntetraklorid nevű a háztartásokban fehérítésre, vagy valami, nem szóltam vele most, de szóval valami háztartási boltban kapható anyag. Na, abból néhány ezer litert, vagy néhány tízezer litert összeüntünk egy ilyen nagy úszómedencébe, akkor egy ilyenben hónaponként egy folyamat végbe megy. Csináltak is egy ilyet, ezt már 30 éve megcsináltak ezt a kísérletet, hova kell egy ilyen úszómedencét széntetraklorid-dal töltve tenni? Nyilván az Alpok alagútjában. Hiszen annyiféle másféle részecske is jön, ami hasonló jellegű folyamatokat, másodlagos folyamatokat okozna, azokat le kell árnyékolni. A szikla legtöbb kozmikus sugárzásban meg egyébből érkező részecskét elnyeri, ezért benne az Alpok alagútjában beszereltek egy ilyen berendezést, és várták, hogy hónaponként egy ilyen magfolyamat végbe menjen. Tessék ezt elképzelni távcsővel. Távcsőnél is az ember észleli a kozmoszból érkező jeleket. Csak hát ugye ott kicsit többen részlelünk egyszerre, ezért rögtön a berendezés, a grafikus elrendezés, meg a publikálás is elvétre végén az ember kihúzza a fotolemezt. Hogyha hónaponként egy pötty keletkezne, sőt még azt sem mondaná meg a rendszer, hogy milyen irányból érkezett. Ugyanis ez nem mondja meg. Az úszómedencében végbe megy egy ilyen magfolyamat. Nem mondja meg, hogy innen jött a neutrinó, vagy onnan jött a neutrinó. Elég sokáig tartan egy ilyen szép felvételnek az elkészítése. De már az objektum ugyanaz, csak hát kicsit másképp történne a detektálás. És hogy persze, hogy kell ezt észlelni? Létrejött a kloratommagból, létrejött egy argonatommag. Argon az gáz. Tehát azt csinálták, hogy ezt a úszómedencényi széttetraklorodot egy szivattyúval folyamatosan mozgatták, és átbuborékoltattak rajta a levegőt, ami időnként vitte magával a gázállapotú argonatomot. Az argonatom az úgy meg rádioaktív volt, és ha éppen szerencsék volt, akkor pont a detektorban pittyent egyet, hogy na most én itt elbomlottam. Ilyen bonyolult módon lehetett ellenőrizgetni. És kiderült, hogy hoppá, baj van, nem annyi jött, amennyinek kellett volna, hanem körülbelül egy harmad, mondták az optimisták, egy tized, mondták a pessimisták. Ugye minden ilyen folyamatnak vannak hibái. Lényeg az, hogy jóval kevesebb neutrinó jött, mint amit vártak. Hát ez volt a nap neutrinók rejtély, ami a 70-es években merült föl, és minden fizikusnak nagyon kemény fejfájásokat okozott.
Aztán később például azt mondták, hogy nem jó a detektálás. Ugye ez nem közvetlenül azokat a neutrinokat detektálta, amiket itt az előbb rajzoltam. Ugyanis azoknak a neutrinoknak, lehet szemben az energiát, amikor felszabadulnak, azoknak túl kicsi az energiája ahhoz, hogy a kloratom magban ezt a magreakciót végrehajtsák. A napban nyilván nem csak azok a magfolyamatok mennek végbe, amiket mutattam, hanem vannak ott kicsit nehezebb atomok is. Lítium, berillium, bor, meg egyebek is ott vannak, és azokon másodlagos magreakciók mennek végbe, és ott is van olyan, amelyik neutrinót termel. Ez a klóros reakció az egyiken berillium átalakulásból származó neutrinókat mérte. Nyilván, hogyha az embernek jó modellje van a napra, a fő folyamatról, akkor mellékesen az a modell megadja a mellékfolyamatokat is, és a mellékfolyamatoknak a száma arányos a fő folyamatokkal, és hogyha meg tudjuk mondani, hogy mennyi a összneutrinó szám, akkor annak egy ezreléke ilyen típusú neutrinó, azt tudjuk detektálni, abból visszaszorozzuk, hogy mennyi az összfolyamat. Ha nem stimmel, akkor mi van? Hát mi lehet rossz? Rossz a napmodell. Valaki rosszul számolta ki azt, hogy hogy osztik el a napban a hőmérséket, stb. Rossz a magfizika. Nem jól tudjuk azokat a bizonyos magfolyamatokat. Vagy a neutrinó, amikor ide ér a Földre, akkor közben történik vele valami. Vagy nem működik a nap. Én mondtam az előbb, esetleg valaki kikapcsolta a napot. És most benéztünk a kályába, és látjuk, hogy nincs tűz, holott kívül melegít. Vagy pedig még azt is elkezdték, hogy a nap az ilyen tranzienseken, egy hirtelen bezúdul nap közepébe egy kis hideg anyag a külső, nem ilyen nagy viharok vannak, eloltja a tüzet, de aztán utána újra föllobban, és akkor később ilyen világítani. Többen azt mondták, hogy biztos ez okozta a jégkorszakokat a nap, ilyen periódikusan működött. Na, például hogy lehet rossz a napmodell? Például úgy, hogy nem jól tudjuk a napnak az anyagi összetételét. Honnan tudjuk, hogy mennyi anyag van a napban? Hát a felszínéről érkező sugárzásban a hidrogén-hélium mellett egyéb atomoknak a spektrumát is megtaláljuk. Például a vasat is. Fölmerült, pont az ELTE-n merült föl, és onnan ismerem részletesen ezt a... Lehet, hogy hát ha a vasatommagok azok nem egyenletesen oszlanak a napnak a testében. Úgy merült fel a kérdés, hogy oldódik-e a vas a napban? Ilyen cikkeket írtak annak idején. Az eredeti modellek szerint a ősfelhőnek az anyaga nagyjából egyenletesen kavarodott el, és akkor mindenhol egyenletesen tölti be a napot. A vasatom az egyebek között arról nevezetes, hogy ugye vannak ki 20-valahány elektronja, és azok nagyon sokféle állapotban lehetnek, hogyha jön a nap belsejéből a sugárzás, az nem csak azt csinálja, hogy egy protonban elnyelődik, hanem például egy vasatomnak, nyilván az ott ionizált állapotban van plazma, de azért még néhány elektronja van, valamelyik elektronját eltalálja, magasabb szintre viszi, és ez elnyelődött a sugárzás, aztán később persze kibocsátódik. Ez befolyásolja a napanyagának a hővezető képességét. Durván olyan, mintha valaki áttervezné a cserépkályhát, és kitalálna valamilyen újabb adalékanyagot, ami növeli vagy csökkenti a hővezető képességét a cserépnek, és akkor nem egy, hanem három napig tartana a hőt a cserépkályha. Nyilván én csak a felszínéről kiérkező hősugárzást látom, de hogyha más a hővezető képessége az anyagnak, akkor befelé folytatva a görbéket más hőmérséklet jön ki a centrumra. Ha viszont más a hőmérséklet a centrumba, akkor más sebességgel mennek ezek a folyamatok. És megváltozik például a fő meg a mellékreakcióknak az egymáshoz képesti valószínűsége, és bár az összenergiát tudom, amit a nap kibocsát, azért az a berilliumos mellékreakció más lesz. Ezt részletesen utánszámolták, és például kiderül, hogyha a vas az nem úgy osztik el, ahogy gondoltuk, hanem a vas az összeáll cseppekbe, és lecsöpög a nap belsejébe. Középen van egy kicsi vasmag, néhány száz kilométeres, de az az anyag, amit amúgy egyenletesen a napanyagában átkeveredve gondoltunk, az ott összeáll egy kis vasmaggá, és ez jött ki, tehát a fizikai-kémiai számításokból ez adódott, ezt azóta se cáfolta senki, akkor más lesz a napnak a hővezető képessége, és akkor nem 15 millió, hanem csak 12 millió fokos a belseje, és ezért másféle módon mennek a magreakciók. Ennek mindenki nagyon örült annak idején, de máshol meg kitalálták azt, hogy akkor mérjük meg a közvetlenül az alapfolyamatokból érkező, ebből a folyamatból érkező neutrinókat, ne a mellékfolyamatból. Hát találtak egy másik atommagot, amivel azt is lehet vizsgálni, ez a gallium. Gallium atommag elnyeri a neutrinót, tehát akkor germániumban ezt viszonylag jól detektáltuk. Na, apró technikai bakival ütköztek, hogy a Földön nincs elég gallium. Pontosabban az emberiség birtokában nincs elég gallium. Nagyon ritka fém és mindenféle más érceknek a
kohósítása stb. Során vonnak ki néhány gramnyit, mire használják fel? Ezt a félvezetőiparban szennyezésre használják a galliumot. Az történt, hogy vannak üzletérzékele és megáldott fizikusok, megbeszélték bizonyos bányatulajdonosokkal, meg félvezetőgyártókkal, hogy fel kell futtatni a földön a gallium termelést, és akkor abból majd lehet rengeteg tranzisztort, meg IC-t, meg mindenféle áramkört gyártani, de mielőtt ezt megteszik, adják kölcsön a fizikusoknak az összes galliumot. Tehát ilyen néhány száz kilóról volt szó. Meg is történt ez, és megesküdtek a fizikusok, hogy abban a néhány száz kilóban néhány száz atomnál több nem fog elpusztulni. És amikor a folyamatnak vége van, akkor visszaadják, és csinálhatok belőle tranzisztort. És tényleg ez is történt, és akkor neki lelkesen várt, hogy mikor gyártják az elegendő galliumot, megépültek a detektorok, és kiderült, hogy hát még mindig hiányzik körülbelül egy kétharmadnyi, ez a faktor, ez egy tizedről fölnőtt egyharmadra, még mindig hiányzik egy csomó neutrinum. Most már nincs mese, most már a közvetlen reakciót mértük, a napból nem jön annyi neutrinum, mint amennyi kéne. Ez volt a következő pofon, és sokáig baj volt. Most már mennyi 2050? 3 éves sikerült megoldani ezt a problémát. Kimutatták az egyik olyan folyamatot, amit annak idején az ember kinyában mindenféle hülyeséget kitalál, ezt is kitaláltak a 70-es években rögtön az első magyarázatok között, mint az egyik legvalószínűtlenebb magyarázatot, bejött. A neutrinó oszcilláció azt jelenti, hogy a neutrinók, amik elindulnak a napból, azok menet közben átalakulnak a másik fajta neutrinók. A neutrinónak 3 fajtája van, és mindegynek van antineutrinója is, és az egyik ötlet szerint ezek átalakulnak kölcsönösen egymásba. Most, hogyha elindulnak a napból, és egy részük átalakul a másikba, ki lehet számolni, hogy színuszosan változik az eloszlás, akkor a Földön nyilván nem azt fogjuk tapasztalni, nem annyi mennyiséget találunk, amennyi a napból kint, mert a detektorunk arra a neutrinóra van kihegyezve, amelyik a napban keletkezik. Hogyha egyik része közben átöltözött másféle formába, akkor azt nem fogja észrevenni a detektorunk. Mit kell csinálni? Olyan detektort építeni, ami azt fogja. Hát ez nem megy, egyszerűen arra nincs elég jó detektorunk. Hát akkor még hogy lehetne? Hát vigyük közelebb a Földet a naphoz. Vagy egy kicsit messzebb, mert ugye ez periódikusan változik, akkor ami közelebb van, meg ami távolabb van, akkor változna. Az a baj, hogy nem tudjuk, mennyi ez a hullámhoz, tehát mennyivel kéne közelebb érni. Hát a Földet nehéz, ezért kitalálták például azt, hogy fogjunk egy nagy üstököst, ami eléggé elnyúlt elliptikus pályán megy, hát kisbolygót az nem ilyen üstököst, tegyünk rá egy neutrino detektort, és akkor az bemegy közel a naphoz, meg távolabb, és adja a jeleket, és aztán periódikusan fog változni a nap távolságának a függvényében a dolog. Kivéve, hogy olyan pehünk van, hogy ez a hullámhoz ez még mindig nem elég. Most az, hogy ilyen néhány tízezer tonnás detektorokat elvinni az üstökösre, megtölteni szintet, akkor ide vagy még egy kicsit több galliummal rászerelni, ezt a NASA valamiért visszautasította. Ez nem történt meg, de közben hál' Istennek a Földön kimérték azt, hogy az egyik laboratóriumban egy mesterséges magreakcióval létrehoztak neutrinót, néhány kilométerrel odébb egy neutrinodetektor vizsgálta. Hát ez is már elég olyan folyamat, ami, hogy kell mondani, hát van egy kis jel, és az ember jó indulata azt mondja, hogy ez nem a háttérző, hanem valami jel. Szóval lehetett észlelni, például úgy, hogy itt hál' Istennek ki lehetett kapcsolni a forrást. Ez egy atomreaktorból származik, kikapcsolom, bekapcsolom, akkor van jel, nincs jel, így aztán lehetett különteni a háttértől. És itt ki tudták mérni azt, hogy valóban nem érkezik meg az összes neutrinó, hogy pontosan tudták a forrás, hogy mennyi keletkezik, hanem ennek valahányad része elbomlik. Ennek a folyamatnak a következő lépése az lesz, hogy egy másik bonyolultabb neutrinó keltő berendezés, valami irányított neutrinókat fog felkelteni, ezzel át fogják világítani a Földet. Ez most nagyon tervezés volt ez a kísérlet. Amerikában egy részecske gyorsító létrehozza a neutrinó nyalábot, és valahol Tokió környékén fogják észlelni. Ott ugye nagyobb távolságot tesz meg, és akkor jobban ki lehet mérni ennek a hullámnak a változását, adott hullámhoznál adott távolságot befutva, a neutrinónak melyik része fog, mennyi része fog megváltozni. Az is szerencse, hogy egy ilyen folyamatnál tudjuk hangolni az energiát. Az, hogy mennyi a hullámhoz, az energiától függ. A napnál nem tudunk beleszólni a forrásba, itt viszont bele tudunk szólni, tehát így a Földön átküldött neutrinókkal pontosan meg tudjuk mérni, mindesetre ez most már biztos, hogy a neutrino oszcilláció létezik. Egyebek között ez mindenféle részecske fizikai dolgokba is beleszól, ahhoz, hogy a neutrino oszcilláció legyen, ahhoz az is kell, hogy a neutrinónak ne legyen nulla a tömege. A neutrinók majdnem fénysebességgel mennek, nagyon kicsi a tömegük, addig korábban mindig olyan adatok voltak, hogy felső határ 50 elektron volt. 30 elektron volt, mindenki biztos volt benne, hogy nulla, csak hát egyszerűen nem tudjuk pontosan megmérni, hogy nulla, nyomták lefelé a nárt. 1975-ben történt először az, hogy elméleti alapon a kozmológiai modellek alapján Marx György és Szalai Sándor itt Pesten kiszámolták, hogy a neutronok tömegének van egy alsó határa is. Tehát nem azt mondták, hogy ennél kisebb, hanem ennél kisebb, ennél nagyobb, adtak egy ilyen intervallumot. Ez volt az első olyan számítás, ahol csillagászati kozmológiai alapon jósolták meg elemi részecskék tulajdonságát. Most ez most már nagy divat, lényegben összefutott a kozmológia meg a részecske fizika, ez volt az első példa. Ott voltam, amikor ezt előadták, előttem ült egy öreg professzor, és aztán már megint bűvészkednek a kóklerek. Akkor még így fogadták a témát, most azért ez már elfogadott tudományos módszer. Na most az volt a szerencse, hogy néhány éven belül Leningrádban megmérték földi kísérlettel a neutrino tömegét, kijött, hogy annyi. Mindenki rettenten boldog volt, Amerikában megismételték, ott nem jött ki. Fölmerült a kérdés, hogy az országtól, meg politika rendszertől is függ meg, és hogy mennyi a neutrino tömege. Aztán végül ez a kísérlet, ez a 3 évvel ezelőtti neutrino oszcillációs kísérlet mutatta ki végül, hogy tényleg van neki, és abban az intervallumban esik, amit annak idején megjósoltak. Majd ez sajnos ezt már nem tudtam megérni. Mindenesetre most így módon megint újra lehet számolni a napmodelleket, és stimmelnek ezek a dolgok. Közvetlen kísérleti ellenőrzésünk is van, és közvetlenül tudjuk, hogy a nap az tényleg úgy működik. Akkor innentől kezdve megkérdezhetjük azt, hogy mi lesz, ha a nap kialszik. Illetőleg egyéb csillagokkal mi történik, hogyha abba hagyják. Tehát mi történik, ha elfogy a hidrogén? Ugye egy ilyen objektum, az stacionárisan fennmaradt sokáig, de hát azért előbb-utóbb elfogadja az összes üzemanyagát. És ez itt, amit a örömmel megértem, hogy ki lehet számítani ilyen csillagmodelleket a eddigiek alapján, azaz a sugár függvényében le lehet rajzolni a hőmérsékletet, itt a centrális hőmérséklet. Ez a hőmérséklet érték, ez a küszöb, ami fölött a magfúziók mennek, tehát a csillagnak ebben a belső zónájában kb. 1/10 az a sugár a naphoz képest, azon belül itt megy a magfolyamat. A sűrűségre kapunk ilyen görbéket, itt kb. A napnak az átlagos sűrűsége az néhányszoros a vízének, de a centrumban nyilván jóval sűrűbb a külseje, az pedig ritka gáz. Egy ilyen görbe nagyon fontos, hogy az adott távolságon belül levő ösztömeg, és a luminozitás. A luminozitás ugye az energiatermelés másodpercenként, itt a magban növekszik. Kifele viszont már nem növekszik, hiszen csak ez a rész termeli az energiát, a további rész az csak tovább adja az energiát, itt már ez vízszintesek erre az ember pontosan. És ugye ez itt az ösztömeg. Nyilván ezeket a görbéket úgy állítják elő a számítógéppel, hogy valamilyen paramétert megadnak, a gép kiintegrál, és végül ki, hogy mennyi a csillagtömege. Elindítják másképp, akkor kijönnek másféle görbék, és akkor ugye valami összefüggést kapunk a felszínen kialakuló hőmérséklet, itt nem megy le nullára, de hát a 15 millióhoz képest ez a néhány ezer, ez majdnem nulla. Felszínen kialakuló hőmérséklet meg az ösztömeg között, illetve az összluminozitás között, és ezt lehet aztán lerajzolgatni és összehasonlítani a kísérleti adatokkal, tehát megkapjuk a fősorozatot. Most így gondolja Moritka, itt tanítják az egyetemen, aki egy kicsit utána részletesen akar gondolkodni, azt mondja, hogy hát én majdnem. Ebben az egészben, amit egy számítógépen végszámolt modell, van néhány alapfeltevés, hogy miből áll a csillag, milyen anyagokból áll. Kezdetben nyilván hidrogénből meg héliumból állt. A mostani csillagok már szennyező vannak mindenféle korábbi szupernováknak a törmelékével. Csillagászok biztos hallottak olyan, hogy vannak fémcsillagok, az nem egy nagy vasgömb, hanem az 1%-nál egy picivel több benne valamelyik típusú fém, de azért a nagyjavnak is hidrogénből héliumból áll, és a spektrumában bizonyos anyagok egy kicsit nagyobb szerepel. Most ha végigszámogatjuk ezeket a folyamatokat, mondtam az előbb azt a nagyon érzékeny paramétert, a csillaganyagának a hővezető képessége az nagyon függ a pici szennyezésektől. Ha kicsit más anyagból van, akkor az egész csillagmodell egy kicsit másképp alakul ki, tehát a görbe egy picit máshol húzódik, nem így megy, hanem egy picit úgy abból, és ezért akkor a fősorozat sem egy görbét ad, hanem néhány ilyen párhuzamosan egymás közelében húzódó görbét. Akik foglalkoznak a csillagok osztályozásával, tudják, hogy ott a fősorozaton belül mindenféle vesszőket, meg betűket, meg egyebeket tesznek, tehát különböző nem párhuzamos vonalakra teszik le a csillagokat. Tehát ha az anyagi összetétel azonos, akkor oké. Másrészt az energiatermelés mechanizmusától is függ. Benne volt az az alapparaméter, hogy függ a centrumban végben menő folyamatoknak az energiatermelése a hőmérsékletől. Ha valami egészen másképp függnek, akkor nyilván egészen más csillagmodell jön ki. Ez úgy jelenik meg, hogy valahol máshol kapunk egy másik görbét. Ezt megint csak tudják a csillagászok, hogy a fősorozat mellett vannak azért fő, mert vannak más sorozatok is, vagy másféle tartományok, vörösóriások, ilyen törpék, olyan törpék. Ezek abban különböznek, hogy más az energiatermelés mechanizmusa. Amint eddig elmondtam, a fősorozat az alapfolyamat, a csillagok nagy részénél a hidrogénből héliumot gyártó folyamat. Az egészet végre lehet akkor is számolni, ha valami másféle energiatermelő mechanizmust tételezünk, és akkor nyilvánvalóan máshova jön ki egy ilyen görbe. A fő paraméter mindenképpen a tömeg, de itt is, meg ott is lehet mindenféle újabbokat javazolatni, majd mindjárt lesz erről szó. Meddig tart az egyensúly egy ilyen csillagban? Hát amíg el nem fogy az üzemanyag. Legalábbis hol? Hát a centrumban. Mitől függ az, hogy mikor függ el, hogy milyen gyorsan mennek a folyamatok? Milyen gyorsan mennek a folyamatok, az meg a centrális hőmérsékletől függ. Az viszont, látjuk, összefügg a felszíni hőmérséklettel, és az meg a tömeggel. Nagyobb tömegű csillagnak a magjában melegebb, vagy gyorsabban mennek a folyamatok, hamarabb elfogy a hidrogén. A legnagyobb tömegűek néhány millió vagy néhány tízmillió évvel tudják fogyasztani, és a legkisebbek, amik még épp hogy csillagnak nevezhetők, azok a számolások szerint furfangos diák tüsszentett, tehát biztos valami nagyot hazudtam. A legkisebb tömegű, de még épp hogy csillagnak nevezhetők, azok kb. 1000 milliárd évig elpislakhatnak. Hát ugye addig a világegyetemben 13,7 milliárd év telt el, tehát nem kell még attól aggódnunk, hogy unokáink nem látnak csillagot az égen, de fényszennyezés az, amire beleszólhat. Mindenesetre a kis csillagok viszonylag hamar elfogyasztják, a nagy csillagok hamar elfogyasztják az üzemanyagot. Mi történik? Ugye az alapfolyamatban a hidrogén hélium már égett el, mondja az emberi, mert nem jut jobb szó eszébe, égett. Ez a hélium stabil. Miért stabil? Mert jó mély gödörben van. Másrészt, ennek kétszeres a pozitív töltése. Két hélium mag is tudna fuzionálni, hogy még lejjebb guruljunk ott az energetikai lépcsőn, de adott hőmérséket, ami a közönséges csillagokban van, ott a két hélium mag nem ér el egymáshoz. Ugye le volt rajzolva az előbb ez a Coulomb-gát. Milyen magas ez a Coulomb-gát? Ez arányos a két egymást taszító objektumnak a töltésének a szorzatával. Tehát én négyzettel. A héliumnak kétszeres a töltése, két hélium mag egymást négyszer akkora erővel taszítja, tehát itt négyszer magasabb ez a gát, mint a hidrogénre számítva. Adott hőmérsékleten, amikor ekkora az átlagos hőmérséklet, ennyi az átlag energia, a protonok egymáshoz közel kerülhetnek, fúzionálhatnak, a hélium magok nem fúzionálnak. A hélium mag a naphőmérsékleten 10-valahány millió fokon inert, olyan, mint a hamu. Abszolút üzemanyagképtelen. Tehát a töltésnek a négyzete szerepene. A fűsorodban levő csillagokban a hélium a stabil. És viszont tehát tovább nem fúzionál. Szét se esik, mert jó nagy volt a kötési energia, ami felszabadult a létrejöttekor. Na most mi történik a csillag belsejében, amikor elkezd fogyni a hidrogén? Korábban, én mindig csak az atommagokról beszéltem, nyilván ott van ugyanannyi elektron, mint amennyi pozitív töltés van, hogy ez az egész csillag elektromosan semleges, azok ott rohangásznak körülte. Ki lehet számolni így is, hogy mennyi a protonra jutó átlagos helyen. Az előbb volt szó az, hogy a csillag sűrűsége, adott térfogatban kiszámítjuk, hogy mennyi anyag van, és hogyha ez főleg még protonos állapotban, akkor szétosztjuk és kiszámítjuk, hogy hát körülbelül akkora, mint egy hidrogén atom. Tehát ez ilyen 10-8 méter átmérőjű, az atommaga 10-15-en, vagy van? 10-10 méter, tehát 5 nagyságrend különbség van, csak azt nehéz így rajzban érzékelni. Amikor viszont az atommagok fuzionálnak, akkor a 4 proton összegyűlik egy kupacba, és körülöttük körülbelül egy ilyen, tehát mint egy ilyen héliumatom körülte ekkora hely lesz, azaz összességében kisebb helyen lesz ez a tömeg összerakva, változik a részecske sűrűség. Nem az össztömeg az megvan, csak az, hogy hány részecskében oszlik el, az változik meg. A termodinamikában kiderül, hogy ez az egyik fontos paraméter az egyensúlyban, amit még Eddington számogatott ki, ott is az átlagos részecske sűrűség számított. Lényeg az, hogy az történik, hogy egy kicsit kisebb lesz a nyomás. És emiatt kívülről anyagbeáramlás indul meg. Tehát van hely. Ezek itt összeálltak, nem kell mindegyiknek körülött egy komplet atomnyi hely, kevesebb az anyag, kívülről jön befelé az anyag. És ezért szép lassan jön befelé kívülről az anyag, ezért belül
melegedni kezd, és elkezd növelni az energiatermelést, ezért a csillag lassan elkezdi növelni a fényességét. Ez azt jelenti, hogy amikor már élete vége fel van, tehát már annyit fogyasztott, hogy már elkezd számítani ez a dolog, szépen lassan lemászik a Health Progress-el diagramban, lemászik a fősorozatról. Egy idő után érkezünk oda, amikor a centrumban elfogy a hidrogén, azaz itt középen forró hélium hamu van, de körülötte még itt van a hidrogént égető gömbhéj. Tehát itt van ez a külső tartomány. Ezen belül van elég meleg ahhoz, hogy menjen a folyamat. Belül ott gyorsabb, ott melegebb volt, ott gyorsabban mentek a folyamatok, ott már nincs hidrogén, ott már csak hélium van. Na most nézzük meg ezt a hidrogén égető héliumot. Ez termeli az energiát. Annak az energiának egy része megy kifelé, és itt szépen diffúzióval átmi a csillagnak a testén, aztán kisugárzódik az űrbe. Másik része viszont innen befelé diffúzió. Hát egy szerencsétlen fotón nem tudja, hogy merre kell elindulni, maga körül forró anyagot lát, megy erre, megy, aki erre ment, az így választott, aki arra ment, az bemegy, és benszorul ebben a centrumban. És fűti a hélium magot. Tehát a hélium mag egyre melegebb lesz, egyre forróbb. Egyelőre még nincs benne magreakció, csak melegebb lesz, ezért nagyobb lesz a nyomás. A nagyobb nyomás miatt kicsit kitágul az egész. Ha belső kitágul, akkor külső is kitágul, ez kifelé terjed, és az egész objektumnak a átmérője elkezd nőni. Objektum egyrészt több energiát termel, másrészt felfújnak a külső réteget, miközben itt a belsőjében itt van ez a sűrű nehéz mag. Növekszik a sugár. De ugyanannyi energiát sugároz ki, csak nagyobb felületen. Ezt úgy tudja csinálni, hogy kisebb lesz a felszíni hőmérséklet. És így kapjuk meg a vörös óriást, aminek a energiatermelése nagy, de a hőmérséklete kicsi, tehát a felszínnek a hőmérséklete kicsi. A vörös óriások azok errefele vannak a Health Progress-el diagramon. Ugye azt szokták kiszámolgatni, hogy a Betelgeuse nevű vörös óriás, ha ráhelyeznék a naprendszerre, akkor akkora lenne, hogy még a Mars pályája is benne lenne. A napnak 1,5 millió kilométer az átmérője, ez meg azt hiszem 400 millió kilométer átmérő objektum, tehát az egész belső naprendszer benne lenne ebben a csillagban. Most ennek,
tessék visszaemlékezni a megelejére, az össztömege körülbelül akkora, mint a nappé. Hát nem sokkal nagyobb.
Tehát tessék kérni, milyen ritka ez. Az, ami itt van,
ugye ez történik majd a nappal, majd 5 milliárd év múlva, akkor elfogy az anyaga, akkor a nap is így föl fog fúvódni, és magában foglalja a Földet is. Tehát a Föld az többen a napnak a légkörébe fog keringeni.
De kiszámolhatjuk, hogy mennyit az anyag sűrűsége.
Jóval ritkább, mint a laboratóriumban létrehozható legnagyobb vákuum. Tehát ez csak némi eufémizmus a napnak a légköre. Ez jó ritka gáz,
amiben kering, csak
azért nagyobb a hőmérséklete, mint a most bennünket körülvevő külső világűrnek. Itt gyorsabban szaladgál az a néhány részecske, ami erre van.
Tehát amikor majd ez történik, akkor a Földről elpárologtatja a légkört, meg az óceánokat, meg az embereket, meg egyéb vizeket, ha csak valakit egérútat nem talál, és el nem szalad közben. De szóval azért ez eléggé ritka anyag. Na így létrejön a vörös óriás, és ekközben a hidrogén héj az tovább fűti ezt a belső hélium magot. Most szemben azzal az energiával, ami elindul kifelé és kisugárzott, ami bemegy, azonnal nem tud kijönni. Tehát fölfűti ezt a belső magot, és egyszer csak elérkezünk odáig, amikor már 100 millió fok lesz, ugye napban 10-valahány millió volt, 100 millió foknál beindulhat a héliumnak a további égése. Mit is jelent ez? Hogy ezek az energia annyira megnő, hogy már az átlagos energia akkora lesz, hogy egy ilyen hélium mag már át tud szaladni felett a potenciál gáz felett. Eddig még kicsi volt a hőmérséklet, kicsi, 10-valahány millió fok. Itt most már 100 millió foknál már át tud menni e felett. Mi múlik ez, hogy megtörténik-e? Az előbb egy kicsit hazudtam, amikor azt mondtam, hogy nem jön ki innen a befelé ment energia. Hát nyilván, hát innen megint kifelé is adódik. Mi kell számolni az egyensúlyt? Beadódik energia, kimegy, ez olyan, mint az üvegház. Nyilván egyensúlyban marad a rendszer, tehát nem fogja folyamatosan nyelni az energiát, de magasabb lesz az átlagos hőmérséklet, mint enélkül a folyamat nélkül. Kisebb csillagnál nem lesz elég nagy a hőmérséklet ahhoz, hogy a hélium begyulladjon. Tehát ez megtörténik, fölfúvódik vörös óriássá, aztán slussz. A vörös óriás szép lassan külső folyamatok során a külső légkörnek, ennek a felfúvódott valaminek a nagy részét el fogja veszíteni, és marad ez a belső rész, már mindjárt lesz erről részletesen szó, és ebből lesz a fehér törpe. Ha viszont elég nagy volt a csillag, elég nagy volt a tömege, akkor itt a belsejében elérkezik az a pillanat, amikor 100 millió fokot elér a hőmérséklet, és beindul a hélium égés, új energiaforrás nyílik meg, akkor nőni fog a csillagnak az energiatermelése, és így tovább mozdul a Hertzsprung-Russell diagramon a magasabb hőmérséklet irányába. Közben konvektív instabilitás is fellép,
ugye ilyesmi a Föld légkörében is van. Tegyük fel, egyensúlyban a légkör, fogok egy kis darab anyagot, fölemelem. Itt más a hőmérséklet, más nyomás, akkor az anyag egy kicsit kitágul. Kitágul, megváltozik akkor a sűrűsége. Utána lehet számolni, most akkor jobban kitágult, ritkább lett, mint a környező anyag, mert akkor még tovább megy fölfelé. Ha kitágult, de nem eléggé, sűrűbb marad, mint a környezet, akkor visszasüllyed. Tehát ezért lehet, hogy egyensúlyban a légkör, amit kimozdítunk, az visszamegy, lehet, hogy nem. Ez a földi légkörben ez azon múlik, hogy mennyi a vízpáratartalma a levegőnek, és ezért a különböző vízpáratartalma adott körülmények között megindulhatnak a konvekciós áramlások, és aztán szép zivatar felhők nőnek fölötte, és utána jön az áramszünet.
Na most a csillaganyagban, a plazmában az ionizáció fog játsza azt a szerepet, amit itt a Földön a vízpára. Tehát a csillag légkörében levő, a hidrogénen, híliumon kívül levő egyéb anyagoknak az ionizálsági foka számít, és utána lehet számolni, hogy bizonyos körülmények között ott is megindulnak ezek a konvekciós áramlások. A nap légkörének, a nap testének a külső zónájában van ilyen. Csillagmodellek azt mondhatják, hogy lehetnek olyan csillagok, aminek a belsejében, centrum környékén vannak konvekciós áramlások, és körülöttel van a tiszta hővezetéses zóna, a napnál belül idáig hősugárzás a hővezetéssel jön, és innen aztán konvekcióban megy. Ez is megváltoztatja, tehát ezt mind figyelembe kell venni a csillagmodellek kiszámítgatásával, tehát jobban kiviszi innen a hőt, más lesz akkor a felszín, amikor ezek a konvekciós áramlások beindultak itt, akkor kicsit elrébb mozdult a Hertzsprung-Russell diagramon a csillag, aztán a hélium égés odébb viszi. Mi történik? Most megint egy nagyon izgalmas magfizikai folyamat történik, ugye most hélium ég, hélium fuzionál. Elsőre azt mondta az ember, két héliummag találkozik, kiszámoljuk, lesz belőle berillium 8-as. Pech. A berillium 8-as nem létezik. Magfizikai pech, kiszámítjuk a magfizikai elméletek alapján, és az, vagy kísérletek alapján, ez nem megy. Berillium 8-as instabil. Ha egy pillanatra létrejönne, azonnal szét is bomlik. Egyebek között ez volt Gamonnak a pehje, ezért nem sikerült az ősrobbanással az egész periódusos rendszernek, az összes atommagjának a létrejöttét kimagyaráznia, mert itt a szerencsétlen berilliumnál megállt a lépés, ugye hidrogén van, hélium van, lítium van, berillium nincs. Uff.
Nem megy tovább ez a magfolyamat. Hogyha három darab szénatommagot, három darab alfarészecskét, héliummagot hoznánk össze, akkor szén 12-es lenne az, ami bennünk van, ez nagyon jó folyamat lenne. Ennek van egy novellája, valamiféle űrlényeknél 5 nem van. És papa, mama, baba, mit tudom én, hogy hívják őket, és ott filozofálnak, hogy milyen bonyolult dolog, hát itt 5 különböző nemű lénynek kell egyszer egymásba szeretnie, hogy létrejön egy harmonikus család, és milyen érdekes lenne, hogyha csak két nem lenne, hát akkor milyen egyszerű lenne, sose lenne szerelmi konfliktusok, meg egyebek. Mondják, hogy hát ez olyan, az ideális gáz nem létezik, tehát ezt ne is próbáld elképzelni.
Mert ha 5 nem is, de 3,
tessék elképzelni, hogy 3 gyorsan mozgó részecskének kell egyszerre adott töredék pillanatban egy helyre találkoznia.
Ennek a valószínűsége igen kicsi, és hogyha ez így menne a dolog, akkor sose gyulladnának be ezek a hélium égető reakciók a csillagokba. Ha ez már megvolt, akkor innen már megy tovább. A szén 12-es elnyel egy alfa részecskét, lesz belőle oxigénet, nagyon örülünk, az megint elnyel, abból már lesz neon. Nitrogén az nincs, az valahogy itt ennek a környékén van, az nem jött létre, ahhoz még várni kell, hogy nitrogén is legyen, de most mehetne tovább a dolog. Csak sajnos ez a folyamat nem megy. Ezt úgy lehet elképzelni, mondtam ezeket a folyamatokat, itt a legelején itt volt a nagy tartály, ahonnan engedték le, ott volt a biztonsági szelep, ami az első folyamatot a lezúdulás helyett szabályozta, de itt viszont valaki szépen a második lépésnél elzárta a csapot, kész.
Innen nem megy tovább, ezek a tartályok mind üresek.
Hát ez lenne a hélium, berillium, szén, stb.
Ezzel tényleg pontosan lehet modellezni egy ilyen magfizikai folyamatokat, meg kell adni ezeknek a
csöveknek a átmérőjét, vagy például még azt is csináljuk, hogy a csövet nem alulra teszük, hanem ide oldalra, tehát hogyha valamennyi már összegyűlt, akkor megy tovább. Így néhány paraméterrel egészen jól lehetne kísérletileg is bemutatni a csillagban menő folyamatokat. Minden esetre rögtön a zenejével el van vágva a folyamat, és akkor
várhatunk addig, amíg vas lesz az ítélet napig.
Fred Hoyle lőtt rá a következőre. Ugye három alfa részecskének a találkozása rettentően valószínűtlen. De hogyha az történik, hogy amikor az a két alfa részecske találkozik, és egy töredék pillanatra létrejön a berillium 8-as. A berillium 8-asnak egy kvantummechanikai speciális tulajdonsága van, hogy a kvantummechanikában, most arról inkább részletekben nem beszélünk, hullám, részecske, stb. Kettősség, egy alfa részecske is úgy tekinthető, mint egy hullám, és ha szerencséje van, akkor ez a pillanatnyilag létrejött berillium 8-as, az meg úgy tekinthető, mint egy ilyen hullámkád, amiben egy adott hullámhosszú részecske jól érzi magát. Mitől függ a részecske hullámhossza? Tömegétől, energiájától, stb. Tehát például a hőmérsékletől, mert mennyi energiája van, azt a hőmérséklet szabja meg. Tehát egy adott hőmérséklet, ahogyha éppen van egy ilyen rezonanci állapot, hogy a részecskének a hullámhossza megegyezik a kád méretével, akkor ő szeret oda menni. Tehát a két alfa részecske létrehoz egy ilyen kvantum kádat. Megfelelő méretű. És éppen akkor az alfa részecskének a hullámhossza, akkor az oda megy, és ahelyett, hogy független valószínűségeket kéne számolgatni, hogy egyik meg a másik, és meg a harmadik, és ott van a harmadik, az már azért megy oda, mert hívják. És akkor megtörténik ez a folyamat, és létrejön az első szénatomnak. Na most, Fred Hoyle, amikor ezt kiszámolt, akkor ezt nem tudták. Fred Hoyle azt mondta, hogy kísérleti tény, hogy van szén a csillagokban, van szén én bennem, Fred Hoyle-ban, meg oxigén, meg egyebe, tehát valahol ennek a folyamatnak létre kellett jönni. Kiszámolta, hogy milyennek kell lenni ennek a kártnak, és azt mondta a magfizikusoknak, magfizikusok, vizsgáljátok meg a szénatommagot, bombázzátok alfa részecskékkel, fogtok találni egy ilyen rezonanciát, mert az nem lehet, hogy ne jöjjön létre szén, hiszen itt vagyok én. Ez az 50-es években volt, neki hülyének nézte, hogy most itt napról, meg emberről, meg ilyesmiről hadovál, és akkor ezzel magfizikai folyamokat itt jósol meg. Megmérték, és bejött. És ott volt, és pontosan megmondta, hogy hol van az a magfizikai rezonancia. Aki antropikus elvről, meg ehhez hasonlóról hallott, tehát, hogy az ember létezése az fontos a világegyetemből, ez a szempontjából nem azért, mert az a világegyetem célja, hogy ember legyen, hanem mert hogyha nem olyan lenne a világegyetem, akkor mi nem lehetnénk, és lehet azzal érvelni, hogy én itt vagyok, ezért bizonyos dolgoknak kell lenni a világban, mert különben nem lennék itt. Ez volt az első ilyen jól bevált antropikus érvelés. Van egy másik fizikus, aki ezt olvasta, és azt olvasta, hogy ebből ez kijött. Ennek hatására határozta, hogy a csillagokban végbe menő magfolyamatoknak a részleteivel fog foglalkozni, hiszen ez nem lehet akkora marhaság, hogyha így módon meg lehetett jósolni egy laborban kimérhető magfizikai eredményt. Ez az illető aztán később Nobel-díjat kapott érte. Nem azért, mert miatt fizikusnak állt, hanem mert sok dolgot utána kiszámolt és ígért. Úgy lehet ezt akkor most elképzelni, hogy bár itt ez a második kád, ez itt le van zárva, nincs tovább a folyamat, de a kvantummechanika beszerelt ide egy extra szivattyút, és innen tovább szivattyúzta rögtön a szén irányába ezt a folyadékot, onnan aztán ment tovább az oxigén egyebek felé. Ez történik a csillagokban, ez azt jelenti, hogy ott elindultunk ennek a bizonyos nukleáris földnek a tetejéről, elindultunk a hidrogénből, mert hélium, akkor továbbugrottunk, most kétszer akár elmentünk a szénhez, mehetünk tovább, néhány itt közben kimarad, és haladunk lefelé a völgy alja felé. Még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz itt a másik irányban. Ha pontosabb lerajzoljuk ezt a görbét, akkor ilyesmiket fogunk kapni, hogy van közben néhány kisebb gödör, ilyen nagyon stabil atommagok, ezeket annak idején mágikus számoknak nevezték el, a 2, 8, 20, 28, stb. Atom, vagy nukleáris részecskéből, protonból, neutronból álló atommagok, azok nagyon stabilak, tehát ez ott ilyen helyi gödrök vannak, minden hegyoldalban levő tavak, ahol az anyag szeret megmaradni. Ez bizonyos esetben, amikor részleteket kiszámolja az ember, ezt figyelembe kell venni. Másrészt ezt a nukleáris völgyet, ezt most kicsit részletesebben megvizsgáljuk, ez a keresztmetszete. Úgy tessék elkezdeni, tehát ez egy völgy, és akkor itt a völgy fenekének a magassága van lerajzolva, most fölülnézetbe is ránézünk a völgyre. Mik a paraméterek? A neutronok száma és a protonok száma, a kettőnek az összege az ugye az adja az atomszámot, aminek a függvényét lesz utoglázva. Ilyen ábrákat lehet sokféle látni, tehát ugye minden számpárnak megfelel egy atommag. Vannak, amik léteznek, vannak, amik nem léteznek, vannak, amik stabilak, vannak, amik nem. A stabil atommagoknak a vonala az itt húzódik. Ez igazából nem egy vonal, hanem ilyen két-három kocka széles sáv. amik erre vannak, azoknak túl sok a neutronja, amik erre vannak, azoknak... Elnézést. Azok instabilak, mint látjuk. Hoppá. Tehát az egyik irányban túl sok a proton, másik irányban túl sok a neutron. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez itt a völgy feneke, tehát a legmélyebb energiállapot, és két felett jó magas. Mert ilyen keskeny, meredek völgyet kell elképzelni, és ez a völgynek a feneke se egyenesen húzódik, hanem így kanyarodik. Az elején még így indul, tehát a legkönnyebb atommagoknál ugyanannyi proton, mint neutron kell ahhoz, hogy stabil legyen. Például a hélium, ami két proton, két neutronos. Később a görbe elkanyarodik. Miért kanyarodik el? Ez is fontos. Ugye mi tartja össze az atommagokat? Tessék megint a bogáncsra gondolni. Ha összerakunk egy csomó bogáncsot, akkor abból lehet ilyen jó nagy gubancot készíteni, mondjuk 235 darab bogáncsból. Mindegyik a szomszéd bogáncshoz tapad, és a felületen összeér, és az húzza össze. Ez a bogáncs, meg ez a bogáncs, ez fütyül egymásra, és nem vonzza egymást. Mindenki csak a szomszédot. Viszont a bogáncsok egy része az proton, tehát elektromosan töltött, és azok viszont taszítják az összes többi protont. Tehát ez a bogáncs, meg ez a bogáncs, ha éppen proton, akkor elektromosan taszítják egymást. Ha mindegyik ezen semleges bogáncs lenne, akkor lehetne jó nagy bogáncsgubancot létrehozni. Tényleg ez a kérdés is fölmerült, miért nem lehet csupán neutronokból atommagot csinálni? Sok-sok neutron. Ennek megint kvantummechanikai okai vannak, azok között nem Pauli-elv alapján nem elég erős a vonzás, hogy összetartsa. Az nekünk nem lenne túl jó, mert annak nem lennek elektronjai, tehát nem lehetne vele kémiát és élőanyagot csinálni, de hát érdekes lenne, hogy jó lenne neutronokban. De a magfizika erre nem képes. A neutronok, tehát azok csak a vonzáshoz járulnak hozzá, a protonok viszont a taszításhoz is, tehát ha túl sok a proton, akkor már nem lesz stabil az objektum. Ezért úgy tudjuk kompenzálni, hogy több neutron teszünk bele, mint protont, és ezért akkor a vonzóerő az nő, a taszítóerő meg nem, ezért elkanyarodik a stabil objektumnak a vonala arra fele, hogy sok legyen a neutron. Például uránnál ugye mindenki tudja, hogy a 92-es a rendszám, tehát 92 proton, de az összrészecske szám meg 230 valamennyi, tehát 140 körüli proton kell a 140 körüli neutron kell a 92 protonhoz. Tehát ez itt a stabil objektumoknak a vonala. Körülötte van a majdnem stabil, hát az, hogy mi az, hogy majdnem stabil, az rajtunk múlik. Ami nem stabil, az elbomlik stabillá. Az, hogy mennyi idő alatt bomlik el, az a részletektől függ, minél messze van a völgy fenekétől, annál gyorsabban bomlik. Hát, amik közel vannak, azok nem mondanak. Mi emberi időben mérünk, tehát ami néhány napig, vagy néhány évig, vagy néhány százezer évig fennmarad, az azt mi stabilnak tartjuk, ami meg néhány millió másodperc alatt elbomlik, az megint stabilnak. Ez ugye emberi konvenció. Ugye vannak olyan szifik, amiben villámgyorsan mozgó részecskék, ből álló űrlények közelednek a Földhöz, és azok a vizesést azt stabil geológiai objektumnak tartják, ilyen lebegő részecskéken, meg évekkel. Mások viszont nagyon sokáig élnek, ők a hegységeket mozgó hullámoknak látják. Szóval ez azon múlik. Ez ízlés dolga, hogy mi az, hogy még stabilnak tekintjük. És amik itt vannak, azokban túl sok proton van, azok elbomlanak erre fel, amik itt vannak erre. Itt véget ér a diagram. Miért ér véget? Mert egy idő után már olyan nagy a taszító erő a sok proton között, hogy már nem képes kompenzálni akárhány neutron teszünk bele. Szerencség van, megint mi múlik ez a dolog, hogy mennyi a elektromos taszításon és a nukleáris vonzásnak az egyensúlyán. Ha egy kicsit gyengébb lenne a nukleáris vonzás, akkor itt véget érne a diagram, és akkor nem lenne szén. És akkor nem lennék ilyen se. Hát ez nem túl jó. De ha kicsit erősebb lenne a nukleáris vonzás, akkor még menne tovább, és akkor az uránnal jóval nehezebb anyagok is lennének. Tehát valahogy ez az egyensúly mutatja ezt. Innentől kezdve már nincsenek stabil atommagok, amiket itt létrehoztunk, azok mind elbomlanak. Na nézzük, hogy milyen típusú folyamatok mennek végbe a csillagokba. Hát először ez a hélium lánc. Első lépésben a három hélium mag egyesült lett belőle szén. Még egy alfa részecske, még egy alfa, tehát erre fele megyünk itt fölfelé. Figyelem, egy idő után eltérünk a stabil atommagoknak a vonalától, mert két protont, két neutron teszünk oda. Ezért, ha megindulnak olyan folyamatok, hogy végbe jött egy ilyen folyamat, itt van valaki, aki már kín van a stabil objektumoktól, túlságosan sok proton tartalmazok irányába, akkor az egyik proton elbomlik, az már ismert folyamattal neutronnál, vagy pozitronnál, meg neutrinóvá.
Az össztömeg megmarad, az összproton-neutron részecske szám megmarad, tehát egy ilyen 45 fokos vonal mentén megy el. Egyet nő a neutronok száma, egyet csökken a protonok száma, jobbra lép egyet, egy ilyen kockáspapíron érdemes ezt felrajzolni, jobbra lép egyet. Ezt hívják beta plusz bomlásnak. Megváltozik az, hogy milyen atom van. És eközben a felszabadult neutron az esetleg még ki is felpülhet, olyan folyamatok is végbe mehetnek, hogy bizonyos neutronok felszabadulnak, és megjelenek a páratlan számú atomok. Eddig ugye páros sávval ment a lépés, egy ilyen lépés átvisz páratlan rendszámú atommá. Tehát például megjelenik a nitrogén, ami eddig nem volt, azt ugye átléptük a lépések során, és most akkor egy páratlan rendszámú atom is létrejött. Végbe mennek később olyan folyamatok, amikor például az oxigén 17-es találkozik egy alfa részecskével, hogy szabad neutronok jelennek meg. A szabad neutronok újfajta magfizikát tesznek lehetővé. Ugye eddig mindig az volt az alapprobléma, hogy a Coulomb-gátat le kellett győzni, ütközzenek a részecskék, a szabad neutronoknál nincs Coulomb-gát. Ugye van a szabad neutronok az anyagban, azok bármelyik atomokba belütközhetnek, és olyan magreakciókat hozhatnak létre. Ezek az elméleti lehetőségek, és hogy történik ez meg a csillagban? Tehát még egyszer a legkisebb tömegekbe be se indul az egész, megvolt a hidrogénes magfúzió, létrejött a hélium, köszönjük szépen, vége. A nehezebb csillagokban beindul ez a folyamat, és a hélium elkezd szénni alakulni. Egy kicsit kolszál egy az objektum a Hertzsprung-Russell diagramon. Most az, amit az előbb elmondtam, az többször megismétlődött. A hélium létrehozza a szenet. A szén az adott állapotban még nem reakcióképes, a szénben már nem tud beleszaladni a alfa részecske. Akkor a héliummag közepén, égő héliummag közepén létrejön egy szén ham zóna. Körülötte még kicsit kiebb, ott van még az eredeti hidrogén, ami ég. Az objektum megint lejátsza azt, amit előbb kicsit tágulóan, másodlagos vörösorrás se válik, ő megint összenyomódik, megint nő a hőmérséklet. A hőmérséklet eléri a következő kritikus értéket, akkor begyullad az a folyamat, amikor a szén elnyeri az alfa részecskét. A hagymahéjszerűen alakul az objektumnak a szerkezete, és ekközben mennek végbe ezek a magfizikai lépések. A hidrogén égéshez 10 millió kell, a hélium égéshez 100 millió, a szén, nitrogén, stb. Az már ilyen milliárd, de több milliárd fok környéke megy, és ekközben az objektum itt sétálgat a Hertzsprung-Russell diagramon. Ez sokkal gyorsabb folyamat, ez a változás, mint a közönséges. A nap az 10 milliárd évig áll egy helyben a fősorozaton, és utána fogja ezt lejátszani. Ezek viszont néhány százmillió, aztán utána már csak néhány millió év alatt lejátszódó lépések. Miért? Nagyobb a hőmérséklet, gyorsabbak a folyamatok. Tehát minden ilyen az előzőnél sokkal gyorsabban játszódik le, és egyre gyorsabb felvonásokkal közeledünk a másodpercekig tartó végkifejlet felé. A számítások azt mutatják, hogy ha egyszer a héliumos reakció beindult, akkor már nem marad, akkor a többi is megnőtt. Tehát aki az első bűnt elkövette, az már a továbbit is le fogja követni, és óhatatlanul eljut a szupernova robbanásig. A még további magreakcióknak a kulcsa a szabad neutron. Tehát valahol a neon környékén már elkezdtek felszabadulni szabad neutronok. Milyen típusú folyamatok mehetnek végre? Most itt próbáltam lerajzolni, ez olyan perspektív ábrakkal lenni, itt a neutron szám, protonszám, itt van ez a nukleáris völgy, aminek az alja egy kunkorodik. Hogyha egy részecske befog, egy atommag befog egy neutront, akkor elindul így jobbra itt a diagramon, és akkor túl sok lesz a neutron. Azt mondja, elbomolhat erre fel egy béta bomlással, ilyenkor a neutron alakul át protonná, és akkor balra fölfelé lépünk a lépcsőn. Előfordulhat, hogy ezek a folyamatok egymás után többször megtörténnek. Tehát több neutront nyerünk el, és akkor erre megyünk a diagramon, akkor amikor már túlságosan instabil a mag, akkor elbomlik, erre ugrik egyet. Megint elnyer egy-két neutront, akkor megy két béta bomlásra arra felé. És így tovább. Ez a folyamat megy, és így módon épülhetnek fel a nehezebb atommagok. Itt egy idő után már előfordulhat az is, hogy a vason túl vagyunk, ahol már ennek a gödörnek ugye a feneke így volt, és errefele már magasabb. Ez a folyamat túl tud vinni a energetikai legkedvezőbb alsó gödörfenéken. Így módon följebb is el tud kerülni a részecske. Van elég plusz energiája a nagy energiájúval rohangász a neutronoknak, és ez akkor ilyen energia elnyelő folyamat lehet. És eljutunk itt a végéig az uránig. Amikor már elég sok
neutron van, akkor még újabb folyamatok is lehetnek. Az előbb mondtam, hogy itt a végén itt már instabilek az objektumok. Itt vagyunk a gödör fenéknek a túlsó oldalán. Itt megindulhat az alfa bomlás.
Az alfa részecske, két proton, két neutron, az nagyon stabil.
Tehát itt nem az történik, hogy egyesével dobálják ki a magukból az alkatrészeket, a felesleges alkatrészeket, a nehéz atommagok, hanem négyes kupacokban. Így dobja ki, tehát egy komplet alfa részecske, ami azt jelenti, hogy két lépés balra és két lépés lefelé, tehát két proton, két neutron. Itt tettünk egy ilyen lépést. Egy ilyen lépést levisz erről a diagramról balra lefelé. Általában megint csak neutron többletes magok jönnek így létre. Akkor helyre kell hozni, ezért jönnek ilyen korrekciós lépések.
Annak idején, amikor 20 évvel ezelőtt
meséltem, itt mindig a megfelelő központi bizottsági határozatokra lehetett hivatkozni, hogy két lépés balra, két lépés jobbra. Tehát itt akkor jönnek a bétabomlások, amik arra visszavisznek, akkor megint egy alfabomlás. Ezeket a magfizikusok részletesen feltérik, tehát meg vagy melyik részletesen fogom mondani, sőt elágazások is vannak. Lehet, hogy itt már létrejön egy bétabomlás, de ez ugyanakkor alfabomlásra is tovább tud menni, elágazások, stb. Amikor már nagyon nagy rendszámú részecskék, atommagok jönnek létre, akkor újabb lehetőségek vannak. Az egyik a maghasodás. Maghasodásnál mondjuk egy urán mag ketté válik. Az azt jelenti, hogy fel annyi protonból, fel annyi neutronból állna, az itt lenne. Az nagyon instabil objektum lenne, látható, mert a stabilak itt helyezkednek el. Ezért nem ez történik, hanem néhány neutront kibocsát magából, és akkor kevesebb neutronnal a két töredék mag közelebb kerül ide a centrumhoz, vagy a stabil objektumokhoz. Ez történik az atomreaktorokban, meg az atombombában, amikor az urán mag ketté hasonl, tehát nem pont felibe, de hogy körülbelül felibe hasonl, mindig marad néhány plusz neutron, ez ennek köszönhető, hogy ez a stabil magoknak a körbéje így helyezkedik el, és ebből lesz a láncreakció, hogy a neutronokkal további maghasonlás lehet végre. A másik fontos folyamat az pedig az R folyamat, amikor már nagyon sok szabad neutron kószál, akkor hirtelen be lehet fogni olyan sok neutront, hogy már ilyen istentelen ritka, és már a nagyon-nagyon instabil atommagok is létre tudnak jönni, és akkor utána ezek ilyen többszörös lépésekkel mennek visszafelé a nehéz atommagok felé. A magfizikusok ezeketnek egyrészt utána számoltak, másrészt ahol lehetett utána mértek, például rettentő erős neutron áramba helyeztek mindenféle anyagokat, és megmérték az elnyelési valószínűségeket, és ezután az így kapott adatokat odaadták a csillagászoknak. Biztos sokan olvasták a Hoynak a Fekete Felhő című regényét. Abban van egy olyan, meg ahogy később is írt nagyon rossz cifiket, abban is van, mindegyben a csillagász vasárnap belopózik a bezárt egyetemre, kinyitja a kulcsával a számítógép szobát, leül, ír néhány szubrutint lyukkártyákra, beteszi a gépbe, és akkor lefuttatja. Most már nem így működik a számítógépezés, de Hoylannak idején tényleg így csinálta, hogy időnként írt valami kis programocskát, és akkor megint kiszámolt valami újabb magfizikai folyamatot. Tehát az újabb adatok azok érkeznek a magfizikusoktól, mi egy adott folyamatnak a valószínűsége, a csillagász beépíti abba a modellbe, hogy adott állapotban levő csillagnak a belsejében ekkora nyomás, akkora hőmérséklet, ki tudja számítani, milyen folyamatok, milyen valószínűséggel mennek végbe. Ebből lehet követni, hogy változik a csillag magjában az összetétel. És közben ugye ne felejtsük el, hogy itt már egy jó ideje, mindig vannak ezek a balra vagy jobbra történő feltelépések, ezek a gyenge kölcsönhatásnak megfelelőek, neutronok, protonok alakulnak, viszont minden ilyen lépésnél keletkezik egy neutrino is, vagy egy antineutrino. A neutrinok azok elhagyják a csillagot, és jönnek kifelé, tehát ezek elvileg közvetlenül lehetne detektálni, ha nem csak napból neutrinokat tudnánk észrevenni. Ugye nagyon távoli neutrinokat természetesen a lányom 10. születésnapján detektálták először, 93, elnézést, de a február 23 az biztos, mikor volt az a mikor volt a szupernova? 87, bocsánat, igen. Na, jó, majd megnézem, elnézést. Tehát 87. február 23-án detektálták a Magellán felhőből érkező neutrinokat. 15 neutrinolt egyszer, ami túl sok volt ahhoz, hogy mérési hiba legyen, tehát az tényleg a távoli szupernovából jött. Egyes csillagoknak, ilyen nehéz csillagoknak a magfolyamatainak a neutrino folyamat egyébként nem tudjuk detektálni, neki reménykedik, hogy előbb-utóbb ilyeneket is meg lehet fogni. Na, mindjárt elérkezünk a durva végkifejlethez. Egy ilyen folyamat után a csillag már úgy néz ki, mint a hagyma. Ugye itt a külső zóna az hidrogén, ebben nincs ennek magfolyamatok. Itt van egy olyan zóna, ahol ég a hidrogén, beljebb a hélium ég, aztán a szén, és így tovább, egyre vastagabb. Meddig megy ez?
Ezek lényegében egyensúlyi állapotok. Mindazt el lehet rá mondani, amit a legelején mondtam, hogy a csillag az stacionális állapotban. Mechanikailag is, termikusan is stacionális, hiszen ugye változások vannak, de nagyon lassúak. Minden pillanatban nagyjából egyensúlyban, és az egyensúlynek a paraméterei szép lassan tolódnak el, ilyen millió, milliárd éves skálán. Lehet követni az egészet itt Csaninkázik a Hertzsprung-Gresser diagramon. Egy idő után elérkezünk odáig, hogy megszűnik az egyensúly. Ez pedig akkor történik, amikor az a alfa részecskés folyamat eljut odáig, hogy a centrumban már vasatommagok jönnek létre. A vasatommagok vannak itt a nukleáris holdnak a fenekén, azok, amik energetikailag a legstabilabbak. Ha ebből kiveszünk valamit, vagy hozzáadunk valamit, az már mind energianyerő folyamat. Tehát itt van a közepén a kiégett vasmag. És körülötte itt vannak nagy koncentrációban ezek annál könnyebb elemek, amik itt létrejöttek. Itt most mindez ideig az volt a alapfolyamat, hogy az adott Z rendszámú mag körül kialakult egy ilyen potenciál, aminek a magasság az Z-vel arányos, és ebbe be kellett szaladni egy alfa részecskének. Nagyobb volt a hőmérséklet, akkor bement és termelte az energiát, hogy mennünk el lefelé. Most viszont ez a Kászor T, tehát az átlag hőmérséklet, az már nagyobb ennél. Olyan nagy energiájuk lesznek a közönséges fotonok is, itt a csillag belsejében, hogy elkezdik szétverni a vasat. Mi történik? Eddig azért volt stabil az objektum, mert belülről jött kifelé a magfúzió során felszabadult energia, és az emiatt a nyomás ellen tartott a gravitációnak. Most már innen már nem jön ki további magenergia, ezért az anyag elkezd befelé omlani. Mechanikailag elkezdene befelé esni az anyag. És ugyanakkor jön befelé a külső zónának a nagy hőmérsékletű sugárzása, valamint, hogy fölmelegszik a belső a beomlás miatt, mert túlmelegszik, akkor már olyan nagy energiai fotonok vannak, amik elkezdik szétverni a vasat. Na most te, a csillag néhány milliárd év alatt legyártott a hidrogénből a héliumot, néhány százmillió alatt tovább jutott és legyártotta végre a vasat, és most elkezdi szétverni a vasat. Hogy lesz itt még Kovács Mihály? Hát a vasat már most szétverjük. Mivel veri szét? A vasat szét lehet csapni 13 darab alfa részecskére, meg 4 neutronra. Szép lassan összevettük az alfa részecskéből, most arra szétverjük. Egy ilyen folyamat visszaviszi az anyagot innen a gödör fenekéről ide fönt, tehát energia nyelő folyamat. Szemben az eddigi energia termelő folyamatok az energia nyelő. Ha energia nyelő, akkor lehűl a mag. Igazából nem hűl be, hanem kisebb lesz a nyomás. Ha kisebb a nyomás, akkor megint tud befelé zuhanni az anyag. Kikapcsolták azt a bizonyos visszacsatoló rendszert. Eddig, ha befelé esett az anyag, akkor fölmelegedett és visszanyomta. Most befelé esik, és esik tovább befelé, mert ott megindult egy energianyerő folyamat, csökken a nyomás, zúdulhat tovább befelé az anyag. Ez már pozitív visszacsatolás. Nem negatív, nincs egyensúly. Megszűnt.
Zuhan befelé az anyag. A burok súlya egyre jobban összenyomja. Érdekes módon a belsejében nem nő tovább a hőmérséklet. Azt gondolná az ember, hogy zúdul be. De nem, ez kicsit hasonlít a közönséges halmazállapot változásokhoz. Hogyha a vízben úszó jégkockák vannak, és elkezdjük melegíteni, akkor a hőmérséklet 0 fok, egészen addig, amíg az összes jég el nem olvad, mert akkor az energia nem a vízhőmérsékletének a növelésé, hanem a jég olvasztására fordítódik. Amikor elolvadt az összes, akkor indul meg utána itt fölfelé a hőmérséklet. Ehhez hasonlít itt is a rendszer. Az a folyam beállt már valami hőmérséklet, azon a hőmérsékleten elkezd szétesni a vasmag,
és addig, amíg az összes vas szét nem verődik, addig a hőmérséklet ott van, a bezúduló anyagnak a gravitációs energiája erre a folyamatra megy,
erre a fázis átalakásra, hogy szétverik a vasat. Na most újabb vasmagok diszociálnak, a hőmérséklet állandó, tovább zúg be felé az anyag. Nem működik a visszacsatolás. És a burok anyagának, tehát itt a vas körüli zónának a jelentős része beesik oda a centrumba. Nagy a sűrűség, de a hőmérséklet még nem. Meddig tart az? Addig, amíg elfogy a vas.
Mi van ott a centrumban most? Alfa részecskék.
Meg, ne felejtsük el, még neutronok is felszabadultak. Ebben a pillanatban kikapcsol a hűtés. Ugye már nincs milyen vasat szétverni. A mag megint elkezd melegedni. Az volt, hogy ugye ideig nőtt a hőmérséklet, megtörtént ez a halmazállapotváltás, addig konstans volt a hőmérséklet, miközben az anyag zúdult be és nőtt a sűrűség, akkor elfogyott a vas, akkor megint elkezd nőni a hőmérséklet. Meddig nő a hőmérséklet? Addig, amíg egy újabb halmazállapotváltozás meg nem történik, most már az alfa részecskék is szét fognak esni. Tehát nem csak az utolsó néhány százmillió évnek a folyamatait csinálja vissza a rendszer, hanem az előző néhány milliárd évét is. Tehát most már az alfa részecskéket is szétveri hidrogénre, vagy protonra, meg neutronra. Ez egy második halmazállapotváltás, ahhoz hasonlít, mint amikor ugye itt a jégkockákat elolvasztatunk, de tovább melegítjük a rendszert, elérkezünk odáig, amikor már a víz alapú gőzi, akkor megint egy darabig állandó hőmérséket, aztán utána a gőz fog tovább melegedni. Tehát itt az első lépésnél 3 milliárd Kelvinen a vasbomlás történt, mert 20-valahány milliárdon az alfa részecskék bomlása, aztán nő tovább a hőmérséklet.
Mindez néhány perc, vagy néhány másodperc alatt zajlik le. Tehát az eddigi folyamatok millió, vagy milliárd éves skálára voltak, ez az egész, ez a bezúdulás és ezek a bomlások, ezek már percek alatt megtörténnek. Meddig? Addig, amíg el nem fogy a hidrogén. Vagy hélium. Most már szabad nukleonok rohangásznak ott középen. Persze ne felejtsük el, hogy ott van még egy csomó elektron is, hiszen az egésznek elektromosan semlegesnek kell lenni. Egy olyabb folyamat következik, új magreakciók mennek itt végbe. Az eredeti vasmagnak az anyaga az már elfogyott, de ebbe a forró plazmába a csillagnak a külső része zúdul befelé. Itt most van rengeteg neutron, meg forró anyag, itt végbe mennek további energianyelő magreakciók. Számítások szerint ekkor keletkezik például a fluor. Flóra az eddig semmiféle magreakcióban nem jött. Mondtam a múltkor is, aki flóras fogkrémmel mossa magát, az tudja, hogy ebben a néhány tized másodpercben valami szupernovában ott keletkezett a flóra, és mindenkinek a közös flóra forrása ez a folyamat volt. Tehát itt újabb, és eddig még nem folyt magreakciók mentek. És most egy újabb ilyen energianyelő folyamat indul be. Az, amit már korábban is emlegettem, hogy a proton elbomlik neutronnál. A szabad neutron kicsit nehezebb, mint a proton, tehát a szabad neutron el tud bomlani energia termeléssel protonra, elektronra, meg neutrinóra, és közben felszabadul valami energia. A fordított folyamat, amikor a proton alakul neutronnál, egy energia nyelő. Most tehát itt ahhoz az kell, így is mondhatjuk, hogy proton elbomlik pozitronra, úgy is mondhatjuk, hogy elnyel egy elektron. Hát itt most van elég proton, meg elég elektron, és rohangászni aztán azért, ha a proton meg az elektron találkozik és egyesül neutronnál, az elnyel némi energiát. Ugyanakkor valami energiát elvisz a felszabaduló neutrinó is. Hova megy a neutrinó? Kiszalad a centrumból. Eddig, ha ezt folyamatot részletesen követi az ember számítógépen, mindig figyelni kell, hogy most ennyi energia szabadult föl, vagy nyerődött el, és hogy ment diffúzióval az energia, és ott csillag külső zónáiban mi van. Itt most nem kell, a neutrinók hirtelen, mint a lukat furtak volna, kiviszik az energiát közvetlenül a centrumból, ki az űrbe, messze a fenébe. Ez egy még hatékonyabb hűtési mechanizmus, mint ami eddig volt. A centrum az hirtelen ki tudja adni az energiáját a külső zónába, anélkül, hogy közben át kéne préselni azt az energiát a csillagnak a körülötte levő tartományai. Megy kifelé az energia, és viszik a neutrinót. Tehát ez a hőmérsékletnek a további növelését azt most már egy kicsit csökkenteni fogja, mert az energia az még jobban energia egy része kimegy a neutrinókkal. Egészen addig, amíg a neutrinókkal is történik valami új dolog. A neutrinókra azt kell tudni, hogy ők csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, ezért nagyon kicsiny valószínűséggel vesznek részt reakcióban. De ez az energiájától is függ. Másrészt attól is függ, hogy az az anyag, amivel találkoznak, annak mennyi az energia, és milyen olyan sűrűsége. Volt az a hasonlat, hogy 100 milliárd fényévnyi vason is átmenne a neutrinó. Ez az átlagos szabad úthoz. Egy átlagos neutrinónak ennyi út jut. Van, ami tovább szaladna, van, ami hamarabb elnyelődne. Ebben a rendkívül furcsa, és nyugodtan mondhatjuk, hogy különleges anyagban, amit most a szupernova robbanásnak, összeomlásnak a pillanatában a csillagnak a belsejében van, a neutrinónak a szabad úthoz a 100 méterre csökken. Tehát eddig átszaladtak a csillaganyagban és kimentek, de amikor már elég sűrű lesz az anyag, akkor 100 méter. A nagy energia neutrinók is elnyelődnek a kívülről befelé zúduló anyagnak az atommagjaiba, és ugye 100 méter az azért kisebb, mint a csillagnak az átmérője. Kifelé menő neutrinók nem tudnak így
kiszaladni, hanem olyan sűrű és forró anyaggal találkoznak, hogy elnyelődnek. Ebben a pillanatban, ugye, tessék elkezdeni, a centrumot hűtik, és a csillag külső anyaga zúdul befelé. És ment kifelé a neutrinok hirtelen megállnak. Abban a pillanatban hirtelen megnő a nyomás, mert már nem tud kimenni az, ami vitte az energiát. Úgy is el lehetne képzelni, hogy másnél szóval mondani, hogy a kifelé menő neutrinok nekiütköznek a befelé zúduló anyagnak a falának, és meglökik kifelé. Tehát hirtelen visszapattan az anyag a bentről kifelé zúduló neutrinokkal. Eddig a neutrinok átmentek rajtok, és most viszont azt mondják, hogy nem tudnak átmenni, ezért az anyag beleütközik, és hirtelen visszapattan. És ez az, amit mi szupernova robbanásnak látunk, hogy innentől kezdve a csillagnak a külső zónája, ez a bentről kifelé menő neutrino hullám fogja kilökni. Ugyanakkor megindul egy befelé ható lökés hullám is. A befelé menő lökés hullám összenyomja a csillagnak a belsejének az anyagát, és itt megint újabb magreakciók jöttek. Itt az anyagon már nagyon zavaros történeten ment át, hogy létrejöttek a nehéz magok, azt szétdisszociáltak, most összenyomódik, és megint létrejönnek újabb magreakciók, és ugyanakkor például megjelennek energiatermelő reakciók is, megint ilyesmik is. A anyag megint fölhevül. És a külső zóna pedig szalad kifelé, és robbantja le mindazt, ami a csillagnak még a külsejében volt. Ugye mondtam, hogy a belsejében levő atomok elfogytak. De itt például újból termelődik vas. A kicsit kijebb, a centrumnál kicsit kijebb levő zónákba, a kifelé rohanó forró lökés hullám az fölmelegít az atomokat. Itt ebben a néhány tized másodpercben rengeteg további atommag keletkezik. Ugyanakkor ott vannak még a csillagnak a külső zónái, amikben a könnyebb atommagok voltak, meg legkívül a hidrogénes héliumos zóna, és ez mind repül ki a csodába, és aztán persze tágul és hűl, és utána múltkor például volt arról, hogy a vasból hamarosan kis szálas vaskristályok meg egyedek lesznek. Tehát végül is ez történik, hogy a külső zóna kirobban, a belső zóna pedig összenyomódik, és ezzel tényleg létrejött az a jelenség, amit mi szupernovának ismerünk, aminek egy-egy ilyen objektumnak a fényteljesítménye, a luminozitása összemérhető egy egész galaxisnak a fényességével. Mi lesz ebből? Hát egyrészt rengeteg anyag megy kifelé, másrészt sugárzás, marad benne erősen befagyott mágneses tér, és a kifelé rohanó elemi részecskék ebben a mágneses térben össze-vissza tekeremek felgyorsulnak, mai ismereteink szerint ez a kozmikus sugárzásnak a forrása, amellett meg ne felejtsük el ezt a sok neutrinot, ami kiszabadult. Na ez, amit például a magánátfelhőnek a szupernovájából észleltünk, nagy energiájú neutrinok hirtelen nagyon sok jött, és akkor ez a neutrino észlelő rendszer, amiről már korábban beszéltem, ami néha fogott egyet, az néhány másodperc alatt el tudott kapni 15-öt, tehát olyan intenzív volt ez a neutrino sugárzás. A szupernováknak van más típusa is, arról majd egyszer később utolsó előadások egyikén arról majd még külön kell beszélni, de ez az alap szupernova, ami szépen rendesen fejlődött, aztán egyszer csak ilyen nagy robbanással a csillagfejlődés végállapotába jut. Mi lesz itt akkor ennek a szupernovának a végeredménye? Középen ott marad egy ilyen összenyomott kis objektum, mindjárt lesz erről szó. Másrészt tágul a gázszerű viszi a részecskéket, ennek a mozgási energiája is elég jelentős. Mennek kifelé a neutrinok, erős mágneses tere van ennek az egésznek. Néhány éve publikáltak olyan felvételeket, amiket röntgenműholdak készítettek, biztos, hát ilyen hálószerű a rákködnek a szupernovája körül kialakult mágneses vonalak rajzolódnak ki, egészen szép ábra lett. Csomó relativisztikus részecske rohangászik, vannak itt a kidobott nehéz magok, kozmikus sugárzás, rádiósugárzás, ez mind ennek a robbanásnak az energiájából táplálkozik, és ez tényleg óriási energia, amit a csillag, mint a sok-sok idő alatt kisugárzott, azzal összemérhető nagyságrendű energia szabadul fel. Az egész rendszert, hogyha nagyban nézzük, akkor kicsit hasonlít a földi nukleáris üzemnek a vázlatához, hogy amit csinál az ember, bányászik urán, reaktorban feldolgozza, aztán utána reprocesszálja az egészet, tehát van benne még felhasználható anyag, az újból betáplálja a reaktorba, meg még lesz hulladék. Hát valami hasonló ez az egész galaktikus reprocesszáló üzem. Bányaként az ős felhő számít, ami hidrogénből, héliumból állt, a reaktor az pedig a csillag. A csillag az előbb elmondott folyamatok alapján rengeteg nyilván, persze ugyanakkor is energiát kell termelni, energiát termel és sugároz ki. A hulladékot
reprocesszálja. De hogy? Hát mivel itt nincsenek teherautók, amik elviszik a hulladékot, és nincsenek külön miniszteri megbízottak, akik megszervezik, hogy hova tegyék, tehát ezért összenek szétszórja az űrbe, és a galaxisnak a mozgása elkeveri ezt az anyagot a meglevő korábbi gázfelhőkkel, és ebből újabb csillagok jönnek létre. Ezekben az újabb csillagokban már ott vannak a korábbi szupernováknak a termékei, tehát a napban levő vas meg szén, amik például a szén az milyen jól hozzájárulhat egy ilyen nehezebb csillagban, még bemenő protonos reakcióhoz, stb. Erről már volt szó. Ez az anyag visszatáplálódik oda. Másrészt ugye van valami használhatatlan sugárzó maradék, meg itt a reaktor környezetén is összegyűrő anyag, az elmegy valami hulladéktemetőbe, az, hogyha elég sok anyag összegyűlik, azt megint tudni kell annak, aki ilyeneket tervez, elég sok összegyűlik, akkor az megolvad, aztán esetleg ilyen gömbölyűvé tud fejlődni a végén. És akkor most még egy pár perc türelmüket kérem, most akkor nézzük meg, hogy mi ennek a folyamatnak a végeredménye. Ugye itt vannak ezek felrajzolva.
Menet közben is van néhány mellékterméke ennek a
fő folyamatnak, ami a csillagban történik.
Amikor egy vörös óriás,
ugye arról volt, hogy az akkora majdnem, mint a belső naprendszer, külső zónáiban mit csinál az anyag? Hát kavarok a nap légkörében is mindenféle viharok vannak. Tessék elkezdeni, hogy akkora vihart, mint a naptól a Marsig. De egy ekkora zónában ott óriási gázfelők rohangásznak, szaladgálnak, egy kis mágneses tér, vagy erre most be tudja őket gyorsítani, helyi fluktuációk miatt olyan kicsit gyorsabban megy, nyilván elérheti a helyi kozmikus, tehát a helyi szökési sebességet. A anyagnak a mozgási sebessége összemérhető itt már a szökési sebességgel, ezért óriási nagy anyagdarabok tudnak leszakadni. Elég, hogyha a csillag egyet pöffen, és megindul kifelé egy lökéshullám, akkor a külső zónában már a külső anyagnak ad akkora lökést, hogy az leszakad. És akkor az ilyen csillagot gömbszerűen táguló héj veszi körül, ami ennek ez volt a vörös óriás, és onnantól kezdve gömbszerűen megy kifelé. Az ember ebből egy gyűrűt lát, miért? Mert a gömb az így van, de ott, ahol a széle van, ott az ember vastagabb anyagdarabban lát át, és ez feltűnő, mert ilyenek a planetáris ködök, amiket itt lehet látni. Ez úgy 10 000 000 év alatt szét tud osztani, de addig is nagyon szép látvány. Eközben az történik, hogy a vörös óriásnak a külső zónája az szép lassan elfogy, ilyen pöfögések folyamán, ugyanakkor a belsejében összesűrűsödik az anyag. Erről már volt az, hogy két lehetőség van. Vagy abban az annyira összesűrűsödik, hogy beindulnak a további magreakciók, vagy nem.
Ha nem, akkor mi történt?
Sűrű anyag, belsejében már nincsen energiatermelés, a gravitáció összehúzta.
Tehát Sklonszky úgy mondta, hogy a vörös óriás belsejében, mint egy tojás, elkészült, és a végül, amikor a külseje elpöfögött, akkor kikelt belőle a fehér törpe. Mi ez a fehér törpe?
És annak idején ebből is mindig politikai botrány volt, az ember azt mondta, hogy a vörös óriásból végül fehér törpe lesz.
Végül bevált. Mi ez a fehér törpe? Egy kicsi, forró, sűrű, kiégett objektum. És rajta még azért ott vannak a tojáshéjnek a rétegei. A hidrogénburok a külső része, ahol még nem voltak magfúziók. Megvan, kipofögte a planetáris ködöket, meg egyebek. Végül aztán ez stabilizálódik, és sok milliárd évig fönnmarad. Milyen objektum ez a fehér törpe? Hát a tömege nagyjából akkora, mint a nappé. Tehát ilyen csillagtömeg. Egy részét elpöfögte, de azért a nagyja megmaradt. A mérete a számításra szerint körülbelül akkora, mint a Földé. Ugye a nap az 1,5 millió kilométer átmérőjű, a Föld az meg 12 000 kilométer, ez is ilyen 10 000 kilométer. Ennek megfelelően a sűrűségét ki lehet számítani, hogy ez milyen, a nap anyagát kell összesűríteni a Földre, ez körülbelül 16-on, 17-en szeres a közönséges anyagnak a vízsűrűségének megfelelően. Ez a következő furcsa és különleges anyag, amiről szoktunk beszélni. Annak idején, amikor ezt emlegették, mindig mondták, hogy egy kis kanál belőle olyan nehéz lenne, mint egy teherautó, stb. Lehet kiszámolgatni, hogy mennyit is jelent. Ebből az ember azt mondaná, hogy ez belül biztos nagyon forró. Sok magreakció van, és nagy luminozitása. Nem igaz, nem ez történik. Nincsenek benne magreakciók. És nem is nagyon forró. Az, hogy nincsenek magreakciók, azt értjük. Hát hélium nem gyullad be. Úgy kezdődött a dolog. De ha ennyire összesűrűsödik, akkor miért nem melegszik fel annyira újból, hogy beinduljanak a magreakciók? Nem, ez egy halvány objektum.
És ennek megint kvantummechanikai oka van. Ez olyan furcsa objektum, emlékeznek talán azokra a diagramokra, hogy a csillag sugarának függvényében hogy változott a hőmérséklet. Középen meleg volt, a felszínen meg hideg.
Ez nem olyan. Ennek nagyjából az egész testén belül egyforma a hőmérséklete.
A külső persze kicsit hideg,
de belül, mondjál, lesz a rajzból, belül nagyjából egyforma a hőmérséklet.
Ugye, miért gondolná az ember azt, hogy belül meleg van?
Hidrosztatikai egyensúly van, akkor kívül kicsi, belül egyre nagyobb a nyomás, egyre nagyobb rétegeket kell tartani. És azt gondoljuk, hogy ahol nagy a nyomás, ott nagy a hőmérséklet. Miért gondoljuk ezt? Mert belénk verték azt, hogy P/V az K/T, tehát a nyomás az arányos a sűrűséggel és a hőmérséklettel, és ahol nagy a nyomás, ott nagy a hőmérséklet. A fehér törpében nem ilyen anyag van, az nem ideális gáz, nem érvényes rá, elfajult anyag van. Mi az, hogy elfajult anyag? A részecskék nagyon gyorsan mozognak. A hőmozgás az azt jelenti, hogy ugye a mozgási energiájuk az K/T. Ennek van egy felső határa, hogy adott tömegű részecskénél a K/T-ből az ember kiszámítja a sebességet. Amikor a sebesség elérni a fénysebességet, azt már nem lehet tovább növelni. Fénysebességnél gyorsabban semmi sem mozoghat. Tehát amikor az jön neki ebből a közönséges egyenletből, hogy a tömegszer sebesség négyzete az a K/T-vel arányos, hogyha a sebesség meghaladná a fénysebességet, akkor már biztos nem igaz. Ilyenkor az anyag egy másik fajta állapotban van, ezt hívják elfajult állapotnak. Elfajult elektrongáz igazából. Miért pont az elektronok számítanak? Megint gondoljuk arra, hogy M szer V négyzet, K/T. Ha az M kicsi, akkor a V-nek nagyobbnak kell lenni adott hőmérsékleten. Kisebb tömegű részecskék gyorsabban mozognak. Tehát egy ilyen plazmában az elektronok hamarabb érnék el a fénysebességet, mint a nehezebb objektumok. Tehát még a protonok azok viszonylag normálisan szaladgálnak, az elektronok már ilyen elfajult állapotban mennek. Úgy mondják ezt, hogy ez egy elfajult elektrongáz. Tehát a fehér törpe belsejében elfajult elektrongázban mellékesen még ott vannak a protonok is, de azok nem csak túlságosan sokat számítanak. Most elektrongáz az van a közönséges anyagokban, például a fém. A fém belsejében elektrongáz van, az atommagok között szabadon szaladgálnak az elektronok, csak az ugye nem relativizik, nem túlságosan gyorsan mozognak. Amúgy ezek a sebességek nem nagyon különböznek a fénysebességtől, ha az ember kiszámítja, hogy egy hidrogén atomban az első bukorpályán keringő elektronnak mennyi a sebessége, akkor a fénysebességnek a 137. részét kapja, az a 137 a fizikusoknak a majdnem annyira fontos szám, mint a 42. Az a 137. része, hát nem sokat kell ezen melegíteni, hogy elérjük a fénysebességet. Na most az elfajult anyagnak kidolgozták annak idején a fizikusok a termodinamikát, és kiderült, hogy más az összefüggés. Az ideális gázban az volt, hogy a nyomás arányos a sűrűséggel és a hőmérséklettel, az elfajult anyagban a nyomás nem függ a hőmérséklettel, hanem a nyomás arányos a sűrűsége 5/3 hatványával. Ez az anyag ezt egymásba préselődött atomokat jelent, és azért nem tudja a gravitáció még jobban összehúzni, mert ugye Pauli megtartotta azt, hogy két elektron egy állapotban legyen. Az anyag annyira összesűrűsödik, amennyire a Pauli elv megengedi, egymás közelében vannak az objektumok, pusztán ebből a ötletből ki lehet számítani azt a bizonyos sűrűséget, ami ott az előbb volt, hogy a mennyi a 16-on szoros vízsűrűség, és ebből az ötletből, hogy húzok össze az anyagot addig, amíg a Pauli elv megengedi, atomfizikai konstansokkal, fénysebesség, elektrontömeggel, stb. Ezt ki lehet számítani, ki jön, ekkor sűrűség, és persze a részletes számítások és eszmutatások sokkal hosszabban. Most egy közönséges anyagnál az atom körül ott vannak az elektronok, itt viszont az atommagok között ott van az elektron felhő. A elfajult anyagnál az egész rendszerben közös elektron állapotok vannak, egy elektron jobban ki tud nyújtózni, és emiatt egészen más a viselkedése. Most erre Fermi annak idején kidolgozta a megfelelő eloszlás függvényeket, a energia eloszlást. Egy adott energia alatt minden állapot be van töltve, a fölött meg nem. Hogyha nem nulla a hőmérséket, akkor is egy ilyen érdekes lépcsőfüggvény lép föl, ami ennek a nagyjáboli közelítése. Most ugyanilyen energia eloszlást mutatnak az elektronok a közönséges fémekben. És hát ilyen görbékkel dolgoznak a szilárdtest fizikusok, akik a fémekben mozgó elektronoknak a fizikájából próbálják levezetni például a fémeknek az elektromos, meg a hővezető képességét, meg ehhez hasonlókat. Mikor történik ez az átalakulás? Hogyha a Fermi nyomást kell összehasonlítani az ideális gáznak a nyomásával, tehát ezeket az egyenleteket pontosan fel kell írni, és meg kell nézni, hogy adott nyomáson, akkor melyik a jobban megvalósuló állapot, ezt ki lehet számolgatni, és az jön ki, hogy a A fémben például, ha 300 Kelvinen, akkor ki lehet számítani ezt a sűrűséget, és a 10 millió foknál pedig ez az a sűrűség, ami körülbelül megfelel a fehér törpeversenynek. Na, az hogy fog kinézni a fehér törpénél akkor az a bizonyos elosztás, amit ugye mutattam már a korábban a közönséges csillagoknál? A belül nagy a sűrűség, kinn a felszínen meg lényegében nulla, belül nagy a nyomás, kinn a felszínen nulla, a hőmérséklet viszont nagyjából konstans. És azt a felszín közelében hirtelen leesik itt a csillag felszínének megfelelő hőmérséklete. Itt a felszín közelében, itt közönséges anyag van. Belül viszont ez az elfajult állapot, ezt veszi körül egy vékony réteg, ami olyan, mint egy közönséges csillagban. Mi az, ami ott belül van? Hát elfajult elektrongáz, és benne atommagok. Főleg hidrogén, meg hélium. Az a hélium az, amit már a csillag létrehozott, a hidrogén az, ami még maradt. Illetőleg esetleg még vannak benne kicsit nehezebb, de még viszonylag könnyű atommagok. Ezek részben a korábbi szupernova robbanásokból származtak, hogyha a csillag már nem a legelső generációhoz tartott. Maga is legyártatott néhány ilyet, de nem túlságosan sokat. De nincs magreakció. De miért világít egy ilyen objektum? Miért csillag? Hát azért, mert egyrészt ebben a zónában, itt a burok alján, itt ahol elég meleg van, ugye 10 millió Kelvin, itt azért még mehetnek magreakciók. Tehát ezt a sűrű, forró belső zónát, ezt körülveheti egy vékony és még energiát termelő zóna. Másrészt olyan újabb folyamatokat is figyelembe kell venni, amit az ember eddig nem nagyon számogatott. A napban is időnként beleesik valami objektum, aztán ott el. Egy ilyen kicsi objektumnak a felszínén rettenetesen erős a gravitáció. Hogyha beesik egy, ez is egy naprendszernek a magja volt, beesik mondjuk egy aszteroida ebbe az objektumba, annyira fölgyorsul a gravitáció miatt, amikor becsapódik, ott helyileg akkora hőmérséklet van létre, hogy ott helyi magfúziók vannak. Tessék elképzelni, hogy minden meteor becsapódás helyén atomrobbanás történne. Ha elég erős a gravitáció, akkor ez történik itt ennek a... És ez lényegesen már hozzájárulhat ennek az objektumnak a világításához. És ami viszont még lényegesebb az, hogy ez lassan tud kihűlni. Ez megint olyan, mint egy abszolút jól tervezett hiper-szuper cserépkája. Hogy hűl ki az anyag? Úgy, hogy energiát ad át egyik részecske másiknak, és átmegy újabb állapotokban.
Hogy tudna átadni? Úgy, hogy
az elektronok újabb meg újabb állapotokba kerülnek.
Itt le volt rajzolva, hogy az adott energia alatt minden állapotban van töltve. Nem lehet azt mondani, hogy a túl nagy energiájú elektronok adjanak át másiknak energiát, és sugárzzák ki a felesleget. Hát mert nem tudnak olyan elektronokat keresni, amiknek adhatnak energiát. Sokáig kell kotorászni. Tehát egy ilyen anyagban nehezebben mennek az energiátadási folyamatok, mert majdnem minden állapot teli van. Benyit, valakivel akar ülni, akkor eltart egy darabig. Ez körülbelül ehhez hasonlít. Amikor mi üres volt a terem, akkor ez nem okozott gondot az ilyen folyamat. Ezért lelassulnak a folyamatok, tehát egy ilyen objektum az nagyon sokáig fogja azt a kevés energiát kisugározni. Megtartja, és szépen lassan világít. Nagyon kicsi a luminozitása, miközben jó meleg objektum, tehát csillag, lassan fog kihűlni. A tömege körülbelül akkora, mint a napnak, és végül aztán csak kihűl. De ez a végül, ez sok-sok milliárd év, vagy esetleg 10 vagy 100 milliárd évekig eltart. De fehér törpe szépen lassan, végül mi lesz belőle? Hát nyilván fekete törpe lesz belőle, és azt arról is ismerszik meg, hogy nem látszik, mert hogy fekete törpe. Természetesen megint cifiket kell olvasni, a Jefremovnak az Androméda köre azzal kezdődik, hogy egy ilyen kihűlt csillagnak a felszínén sétálgatnak, és az ottani lényekből hoznak el valamit. Jefremov nem volt eléggé pontos számoló, tehát ő 3G-t mondott a felszínre, azt hiszem 3 millió G-t kellett volna mondani, és akkor nehezebb lett volna számolni. Na most mi van, hogyha nagyobb tömegű csillagokból indulunk, nagyobb tömegű csillagnak a belsejébe beindulhatnak a magfúziók. Előfordult egy nagyobb tömegű csillag menet közben ledob anyagot, és akkor nem lesz olyan nehéz, mint hogy menjen tovább a héliumos reakció, akkor ő is fehér törpe lesz. És ki lehet számítani, hogy mekkora egy fehér törpének a maximális tömege, nem sokkal nehezebb, mint a nap. 1,2-en így számolgattak ki. Mi történik, hogyha ennél nagyobb objektumot próbálunk összenyomni így? Ha ennél nagyobb objektum nyomódik össze, akkor egy újabb folyamat jön létre.
Ugye itt volt ez a bizonyos
anyag, ahol az atommagok
környékén ott szaladgáltak az elektronok.
Miért ekkora a sűrűsége?
Az elektronnak kicsi a tömege, hozz nagy hullámhoz tartozik, tehát viszonylag
nagy hely kell neki.
hogyha sikerülne az elektronokat elküldeni, akkor az anyagot még jobban össze lehetne zsuffalni.
Azért nem lehet
elküldeni, mert az elektromos töltés akkor csupa pozitívan nem neki szétszaladna. De hogyha az elektronokat beküldjük az atommag belsejébe, akkor a proton meg az elektron egyesülhet neutronnál. Ugye erről már volt szó, egy energia nyerő folyamat.
De esetleg, ha szerencsénk van,
akkor ez a folyamat, ez mégis energetikailag kedvező lesz, mert így akkor az objektum összesűrűsödik, és gravitációs energiát nyerünk. Tehát a gravitációnak megtesszük azt a szívességet, hogy a némi energiával az elektronokat bepréseljük a protonba, akkor az egész objektum átmegy egy kedvező állapotban.
Mi történik itt? Hol volt? Létrejöhet tehát egy olyan állapot, amikor a proton meg az elektron egyesül és neutron lesz, mert persze felszabadulnak meg, egy neutronok is elmennek, elviszik az energia egy részét, és neutron gáz jön létre. Sűrű neutron gáz.
Sűrű neutron gázból megint ki lehet számolgatni a részleteket, az megint milyen részecskékből áll? Fermionokból. Fermionok a felespinű részecskék, mint az elektronok. Ugyanazokat a számításokat el lehet végezni rá, mint eddig, hogy ez az elfajult anyag, ez mennyire tud összesűrűsödni. A neutron annyiban különbözik az elektrontól, hogy 2000-szer nagyobb a tömege. 2000-szer nagyobb a tömege, akkor 2000-szer kisebb lesz a hullámhoz. Tehát az anyag 2000-szer kisebb távolságra, az meg a köbét kell venni, akkor az 10-szer sűrűbb lesz. Tehát egy ilyen objektum, az szintén eddig ugye összeértek az elektronok, vagy atomok, most összeérnek a neutronok, annyira össze lehet jönni az egészet. Ez a rendszer ez megint megállott, amikor már összeértek a neutronok, csak egy sokkal-sokkal nagyobb sűrűség.
Ezt hívják neutroncsillagnak.
Most egy fehér törpéből ez nem jön létre. Miért? Mert a fehér törpéknek a kialakulási mechanizmusa olyan, hogy amint túl nagy tömegű lenne, abból nem lesz fehér törpe, mert elindul a csillagfejlődésnek a további útja. Hogy jön létre mégis neutroncsillag? Úgyhogy, amit az előbb elmondtam a szupernova robbanást, akkor a szupernova robbanásnál a csillag belsejét is összenyomja az a hatalmas robbanás, és akkor ott létrejöhet egy ilyen anyagfajta. A robbanás besűríti az elektronokat, benyomja a protonokba, és akkor neutrongáz lesz. Az az érdekesség, hogy utána, amikor ugye a robbanásnak vége, akkor az a nagy nyomás, ami ezt létrehozta, az már nincs, akkor miért nem esik ez szét? Azért, mert ez megint egy stabil állapot.
Tulajdonképpen egy ilyen nagy neutron csillag, ez olyan, mint egy nagy atommag.
Valamikor, itt menet közben feltettem azt a kérdést, hogy miért nincsenek tisztán neutronokból álló atommagok. Az volt a válasz, hogy a kvantummechanika nem engedik, hogy egyforma állapotba kerüljenek, stb. De az összehúzó erő az nem elég nagy ahhoz, hogy ennek a Pauli nyomásnak ellenálljon. Egy ilyen nagy objektumnál bejön még egy összehúzó erő, tehát a közönséges ennek a bogács típusú effektusnak, hogy a felszínen összetalálkoznak és összetartjuk őket, ebbe besegít a gravitáció. Egy eléggé nagy atommagnál, mint ez a neutroncsillag, a gravitáció is összehúzza, és ez a kettő együtt a neutronnak a közönséges vonzása plusz a gravitáció, ez már létre tud hozni egy ilyen tisztán neutronokból álló hatalmas objektumot, és ez lesz akkor a neutroncsillag. Na most, hogy nézhet ki egy ilyen neutroncsillag? A felszínén természetesen közönséges gáz van. Légköre van. A Földnek is van légköre, Napnak is van légköre, ki lehet számítani, mind múlik a felszíni gravitáció. Az egész objektum kb. 10 km átmérőjű, és a tömege az meg nagyjából megint egy csillagnak felnek, megint ki lehet ebből számítani a sűrűségét, hogy egész napnak a tömegét összesűríteni 10 km-esre. A felszínén a légkörnek a magassága, ugye a Földön ilyen 1000 km-es nagyság, itt a légkör az fél méter. Annyi a karakterisztikus hossza miatt felül. Oda állnék, akkor itt térdig érne a légkör. Nyilván nem állhatnék oda, mert kicsit nagy a gravitáció, de
kicsit beljebb megyünk, akkor itt atommagok és elektronok vannak, tehát ez ahhoz hasonló, mint a fehér törpe. Ha kicsit beljebb megyünk, akkor sok neutronos magok vannak.
Ugye sok neutronos magokról tessék emlékezni, ezek, amik itt vannak, ezek instabilak voltak.
De itt viszont már a gravitáció is besegít, tehát az amúgy energetikailag kedvezőtlen állapotú magok lesznek az energetikailag kedvezőek, ez a gravitáció segít összetartani ezt az elektronot. Na most innentől kezdve csupa olyan effektust kell mondani, amiket kísérletileg nem vizsgáltak, egyszerűen nem tudunk ilyen körülményeket létrehozni, viszont mindenféle elméleti számítások mutatják.
De van neutron csepegés. hogy van egy atommag, és abból úgy hirtelen néhány részecske kimegy, tehát egy neutronok külön cseppé alakulnak, egy nagyon folyadék modellek meg elszesolók vannak. Aztán ugye van a tiszta neutron gáz. Itt történik meg ennél ebben a mélységben, tehát néhány száz méterre a felszín alatt van az a, amit az előbb mondtam, hogy olyan nagy már a nyomás, hogy az elektronok bepréselődtek, itt tisztán neutron gáz van. Aztán beljebb a számítások, vagy egyesek számításai azt mutatják, hogy neutron folyadék van, mégpedig szupravezető állapotban. A szupravezetés az megint egy speciális kvantummechanikai effektus. Mások meg ilyeneket mondanak, hogy pionkondenzátum. Most a pion az micsoda? Hát olyan elemi részecske, ami az erős kölcsönhatásban vesz részt, és nagyon sok szokott összeérni. Kondenzátumról, aki mostanában figyelte a fizikai híreket, az hallott, a kondenzátumok azok nem a fermionoknak, hanem a másik típusú elemi részecskéknek, az egész spinű részecskéknek a tulajdonságai. Azok, ugye Pauli azt mondta, hogy két fermion nem lehet egy helyen, egy formálapotban, a bozonok meg éppen szeretnek egy helyen lenni, és akkor sok részecske összegyűlik az alapállapotban. Néhány éve hoztak létre ilyeneket, hogy több ezer atomot abszolút nulla környékén, ilyen speciális újabb állapotban, Einstein és Bohr már a 20-as években ezt megjósolta, most hozták ezeket létre először. Hát itt valami ilyesmi lehet, hogy bizonyos elemi részecskék, amik amúgy instabilak, azok itt most összegyűlnek ilyen speciális kondenzátumos állapotban. Ilyen furcsa anyagfajtákat jósolnak, hiperongáz, kvarkanyag, hogy a neutronok is egymással összetapadnak, és akkor egy nagy közös zacskóba kerülnek. Emlékeznek talán az elején volt, amikor lerajzoltam egymás mellé a két részecskét, hogy átnyúlt a gluon az egyikből a másikba. Hát amikor sokat összerakunk, akkor egy nagy zacskóvá tudnak esetleg egyesülni, és akkor ebben ott az kitölti a hadronvágóm, abban szabadon szaladgálnak a kvarkok meg a hadronok. Ez is egy ilyen fázisátalakulásnak megfelelő folyamat. Ennek az elméleti részleteiben éppen magyar fizikusok jeleskednek, akik megint speciális fázisátalakuláson mentek át, mint Pestről indult, és most az egész világot egyetesen betölti, de együtt dolgoznak ezen a problémán. Tehát például ez a kvark fázis átalakulás is valahogy itt egy ilyen neutron csillag belsejébe végbe mehet. Ennél is még 5 perc, bocsánat. Egy ilyen neutron csillag rettentő gyorsan forog. Miért forog olyan gyorsan? Mert az eredeti csillagnak az impulzus momentumának a jelentős része megmaradt, és a millió kilométeres átmérőről összehúzódott 10 kilométeres, akkor nagyon gyorsan kell neki forogni, század másodpercek alatt fordul meg most már a tengelye körül. Ugyanakkor a mágneses tere is rettenetesen felerősödött, talán emlékeznek a befagyás tételére, anyagba, plazmába beragadt a mágneses tér. Összehúzódott a csillag nagyon kicsire, a mágneses erővonalakat vitte magával, rettenetesen erős lett. Nagyon gyorsan forgó, nagyon erős mágneses térben, akkor erős sugárzás lesz. Az az érdekesség, hogy a Földnél is úgy van, hogy a mágneses tengely nem esik pontosan egybe a forgás tengelye, kicsit szöget zár be, egy ilyen rettentően gyorsan forgó, úgy fog viselkedni, mint a világító torony. Mondjuk erre van a Föld, akkor időnként ez így arrafele néz, és akkor arra küld egy erős impulzust. Amikor ezt 67-ben felfedezték, akkor mit láttak, hogy bing, 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 rettentően pontosan egymás után jöttek az egyforma rádiójelek. Mondták, hogy ez biztos a kis zöld emberkék küldték, de hát jó, van, megkaptuk az üzenetet, hogy a figyelem felhívást, akkor most már jöhetnek a prímszámok meg egyebek, amiket ilyenkor várunk. De nem, ez csak adta az alapjelet, és aztán kivégül kénytelenek voltam kimagyarázni egy ilyen mechanizmus, hogy nem mesterség, ez egy természetes objektum, ami így mozog. És ugye itt még van az az anyag, amit a előadás címében ígértem, hogy a neutron kristály. Hát beszéljünk arról, hogy mi is az a neutron kristály. Honnan tudjuk egyáltalán azt, hogy
milyen állapotban van itt a neutron csillag a belsején?
Hát nyilván dumálunk róla, és disszertációkat írnak ezekre a mindenféle feltételezett anyagokról, de azért vegyük figyelembe, ez egy nagyon gyorsan forgó objektum. Közönséges, gyorsan forgó objektumoknál is lehet látni ilyen effektusokat. Például meg kell nézni a Szaturnuszt, azon mindenki látja, hogy lapult a Földről, és tudjuk, csak az nem látszik annyira rajta.
Egy adott magasságban levő anyagdarabra hat a gravitációs erő, meg a centrifugális erő, centrifugális a tengelyre merőlegesen neki, ami messzebb, annál erősebb lesz. Ezt az ábrát nem tetszik tudni kitalálni, hogy honnan vettem ezt az ábrát, mert mindjárt megmondom, hogy egy adott anyagdarabra ható erő az egy függőlegesen befelé, hat a centrifugás erre, az eredő erre
fel mutat.
Lehet még mindenféle ilyen ábrát megrajzolni. Ez a szlovének egyik pénzén van, ugyanis Rudyard Bocskovics a 1700-as években ennek a nagy agyapestere volt, és Szlovéniában tisztelik a fizikusokat, tehát az ő ábráját rátették a tolárra.
Tehát ott ezt a pénzt, ezt az ábrát meg lehet találni pontos részletekkel együtt. Az eredő erő tehát nem a centrum felé mutat, hanem erre felé.
De ebből az következik, hogy nem is így áll be a felszín.
Mert a felszín az eredő gravitációs és centrifugás erőre merőleges.
Tehát ilyen lapult lesz az objektum, erre az eredő erőre itt merőleges lesz. Adott szögsebességnél, tehát ki lehet számítani, hogy milyen ilyen ellipszoidális forma lesz a megfelelő alak, és ennek megfelelően ki lehet számítani az egésznek a optimális alakját, és tetteresi nyomatékát, forgási energiáját. A Bibi az, hogy az objektum kisugározza az energia egy részét. Részben elektromos és mágneses módon, tehát van ez a mágneses világítótorony effektus, ami elég sok energiát szór szét az űrbe. Másrészt gravitációs hullámok formájában is sugároznak az energiát, fogy az energia. A gravitációs hullámokat közvetlenül még nem találtunk, közvetett módon már sikerült kimutatni úgy, hogy két egymás körül keringő neutron csillagnak a keringési ideje szép lassan változott. Úgy változik, hogy ahogy azt Einstein elméletéből le lehet vezetni, hogy mennyi idő alatt mennyi energiát veszít. Amikor az első atommodelleket kidolgozták, ugye az volt az alapkérdés, hogy miért nem esik bele az elektron, amikor kering, akkor biztos sugározna az elektromosan, miért nem esik bele a centrumban, millió másodperc akad beesne. Hát ehhez ki kellett találni a kvantummechanikát, hogy kimagyarázzuk, hogy miért nem. De miért nem kérdezték meg ugyanezt a naprendszernél? Emlékezzek, a múltkor beszéltünk arról, hogy a gravitáció az 40 nagyságrenddel gyengébb, mint az elektromosság. Valóban a Föld, ami kering a nap körül, az is sugároz ki gravitációs hullámokat, csak ennek a négyzetét kell venni, 80 nagyságrenddel kisebbet, mint ami megfelelő elektromos effektusban. Hát ezt ugye itt kutyafőre nem lehet észrevenni. Neutron csillagok nagy tömegűek közel gyorsan kerülnek egymás, ott már észrevehető. Ott ez az effektus, ez már ilyen milliomados nagyságrendű lesz, és az elméleti számítások alapján ki lehet számítani, hogy fog változni a keringési periódus, stimmel is, ezért már adtak Nobel-díjat pár évvel ezelőtt. Tehát lényeg az, hogy így csökkenni fog az energiája az objektumnak. Most elnézést kérek, most néhány képet itt az utolsó darab fóliára felírtam. Ezt a középiskolában tanítják ezt a képletet, hogy egy forgó testnek az energia, ez a szögsebesség négyzetével arányos, és ide be kell írni a tehetetlenségi nyomatékot. Per 2, az csak ott van.
Előbb láttuk, hogy egy forgó objektumnál az alakja az attól függ, hogy mekkora a szögsebesség, hogyha beáll az egyensúly.
Tehát a teta az függ a keringés frekvenciájától. Most képzeljük el, hogy egy folyadékból álló gömbünk van, és lassan csökken az energia, mert valamiért kisugározta.
Akkor ő fokozatosan átrendezik. Amikor gyorsan forgott, akkor ilyen lapos volt, aztán egyre lassabban forog, akkor ilyen lesz, és végül, amikor megáll, akkor már egészen gömbölyű lesz.
Folyamatosan változik neki a szögsebessége, tehát ezt az egyenletet kéne megmondani, megmondják, hogy az energia, hogy változik az időben, ide be kell írni ezt az ismert függvényt, és akkor ebből meghatározzuk a frekvenciát, a frekvencia szépen lassan csökken.
De most képzeljük el ugyanezt szilárd testtel.
Első pillanatban a szilárd test adott
szögsebességgel forgott, adott módon
volt deformálva.
Na most szilárd testnek nem változik folyamatosan az alakja. Csökken az energiája, azért csökken a szögsebessége, de úgy marad.
Itt a felszínen már nem lesz egyensúlyban.
Ezek az ábrák, amiket az előbb mutogattam, hogy a centrifugális erő meg a gravitáció egyensúlyban és a felszín alakjában, az már nem olyan lesz.
Itt már nem erre fele fog mutatni a lefele, hanem erre. Az olyan lesz, mint hogy az egyenlítőn lenne egy nagy hegy. Ő neki már ilyen lapos, kevésbé laposnak kéne lenni, de még
ki van dudorodva. Ott egy nagy hegy. A nagy hegynek a tövében feszültségek vannak, nyomás van a hegynek a tövében, az egész szilárdtestnek a belsejében feszültségek vannak. Mi történik? Egyszer csak recsen egyet eltörik, és átrendeződik az anyag. Ezt hívják földrengésnek, vagy itt nevezük csillagrengésnek. Az egész hirtelen átrendeződik.
És átrendeződik úgy, hogy most már ugyanennyi az energiája, közben nem változott, de ez az E3-as energia ugyanennyi, de most már egy új szögsebességnek megfelelően most már megint egyensúlyba került.
Itt lehet rajzolni, diagramok kedvelőinek,
a tetaszor omega négyzet egyenlő energiának megfelelő görbéket rajzoltam itt be, és ez pedig az egyensúlyi görbe, hogy adott omegához milyen teta tartozik. Ez volt az omega 1-es pillanat, tehát amikor még egyensúlyban volt. Akkor csökken a szögsebessége a forgás miatt, de az alakja maradt, tehát a tetája ugyanez. Ilyen lesz. mert akkor már nagyon nincs az egyensúlyi állapotban. Mit tudnék? Megreccsen, és adott energiával odébb mozdul, és megint rámegy az egyensúlyi görbére. Tehát itt most a szögsebessége megnőik, lecsökkent, akkor megrázza magát,
gömbölyűbb lesz,
és megnő a szögsebessége, és most megint egyensúlyban van. Itt van.
Most ebben az alakban forog tovább, és közben lassul,
ezért akkor megint csökken a szögsebesség, újabb csillagrendjés átrendeződik. Tehát valami ilyen típusú ábrát várunk a szögsebességre.
Ha valaki ilyen ábrát lát, akkor ott biztosan szilárd anyag volt. Nem tudom, hogy mi az a szilárd anyag, de a szilárd anyagban hirtelen átrendeződések, rezgések, csillagrengések mentek végbe.
És a pulzál, és ez az objektum ugye ilyen
szögsebességgel forog, és közben, ne felejtsük el, ott volt rajta ez a mágneses világító torony, ami pörgött, és annak a frekvenciát észleljük, hogy pip-pip-pip küldi a
kis zöld éleket. És hogyha ennek a frekvenciája ennek megfelelően változik, nyilván nem ilyen durván. Tehát ezek a változások, ezek milliomad nagyságrendek.
De mivel nagyon pontos a jel, ezért ezt nagyon pontosan tudjuk detektálni. Látjuk, csökken a frekvencia, kis rezgés, akkor hirtelen megváltozik, aztán megint folyamatosan változik. Ilyeneket látunk, akkor biztos szilárd anyag van. Tehát ez a neutron anyag, a neutron csillagnak a belsejében szilárd. Milyen lehet ez a szilárd anyag? Valószínűleg, ezek már megint csak spekulációk, kristályos elrendezésű lehet, tehát az összenyomott anyag, először gáz volt, aztán még jobban összenyomott, akkor folyadék, össze is áramlik, és végül szépen elrendeződik egy kristályos mintába, valószínűleg egy hexagonális vagy gyémánt egyszerű mintába, ahol a legsűrűbben elférnek egymás mellett az ilyen kis objektumok, és ennek az anyagnak időnként rezgései, recsenései, átrendeződései mennek végbe, és ezt látjuk ebben a különleges anyagban. Belátható időn belül ilyet a laboratóriumban még nem lehet létrehozni, tehát ezt még nem várják. Tovább kell tanulmányozni a pulzárokat, meg egyéb ilyen egzotikus objektumokat, és akkor lehet annak ezekről a különleges állapotairól majd fogalmat alkotni. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, egy kicsit hosszabb lett, de néhány milliárd évhez képest még mindig. Még egy apróság. Itt van a Meteor legújabb száma, most kaptam meg itt az előadás előtt. Ebben például egy olyan adat van, hogy a neutron csillagoknak a belsejében nem annyi a sűrűség, mint amit eddig számoltak, hanem ilyen meg olyan folyamatok következtében egy kicsit nagyobb. Most már átírni már nem volt időm, hál' Isten nem szerepelt konkrét sűrűségadat, tessék egy kicsit korrigálni ennek megfelelően. Köszönöm szépen.